Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok, új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
Nagy szeretettel köszöntöm Önöket, kezdődik a Hazafutás, a szerkesztő Somogyi Zsófia, a műsorvezető Jó András. A mai vendégünk egy igazi vasas közönség kedvenc. Algériai születésű, de Magyarországon nőtt fel, Angyalföldön pedig meghatározó játékossá vált. A vasas színeiben több mint 140 meccsen lépett pályára, NB2-es gólkirály lett, átélt feljutást, NB1-es sikereket és nehezebb időszakokat is. Most pedig újra van miről beszélni, a Fáy utcában a vasas bajnokként jutott vissza az NB1-be, ráadásul sokak szerint ez a feljutás más, mint a korábbiak. Fiatalitás, filozófiaváltás, kevesebb sztár, több csapatmunka jellemezte az idényt. Arról beszélgetünk, mi lehetett a siker kulcsa, mennyire nehéz ma megnyerni az NB2-t, és mit jelent számára ma is a vasas. Nagy szeretetnek köszöntöm a stúdióban, Mohamed Remi, szia!
Szia, köszönöm a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat.
Először is beszéljünk arról a bizonyos kötelező feljutás nyomásról. Ugye minden évben elvárás volt a feljutás nálatok is. Ugye amikor nem sikerült, azt kudarcnak éltétek, meg tavaly pedig ugye egy gólon múlt a vasasnak a feljutása. Játékosként mennyire nehéz úgy pályára lépni, hogy itt csak a feljutás elfogadható?
Hát összességében nagyon nehéz, főleg úgy, hogy azért a vasasnál az elmúlt három évben azért meg volt adva minden ahhoz, hogy kötelező jelleggel feljusson a csapat. Ezt ugye nem tudtam elugrani a klub, vagyis a csapat, és ugye ez rányomja a bélyegét azért akár a következő évi felkészülésre, vagy a szezon kezdetre. És ugye az elmúlt két évben, ugye ahogy mondtad, hogy a tavalyi szezonban igazából egy gólom múlott, de az már rég rossz, hogyha egy gólom múlik egy feljutás. Tehát, hogy itt már a fordulókval ezelőtt el kellett volna dönteni, és volt is rá reális esélyük. De hál' Istennek ez a mostani szezon az elég jól alakult. Mondjuk, hogy jó emlékszem, nehezen indult be most is.
Igen.
És akkor féltettem is a klubot, hogy akkor megint nem lesz meg. De hál' Istennek a tavaszi szezonjuk az jó sikerült.
Volt olyan időszak nálatok is, amikor görcsössé vált a csapat? Emlékszel erre?
Hát én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy tele klasszisokkal vágtunk neki a másodosztálynak, és eléggé simán sikeredett, szerintem a négy fordulóval a vége előtt sikerült már a feljutás. Úgyhogy nálunk ez nem nagyon volt kérdés, de a szezon kezdet ez olyan volt, tehát mi is éreztük a nyomást, hogyha nem lesz meg a feljutás, az konkrétan az kudarc.
Nagyon jót említett, hogy klasszis játékosokkal vágtatok neki. Ugye talán a legerősebb része a témának, hogy csökkentek a fizetések, ugye eltűntek a sztárigazolások, régen a vasasról az a kép élt, hogy jól lehet keresni. És azért, hogyha belegondolunk, hogy te érzékelt egy játékosként, hogy a vasasnál néha túl kényelmes helyzetben vannak a játékosok?
Hát ebben is van valami, amúgy nem húznám rá az egészet erre, de nyilván, hogyha van tehát sikertelen egy csapat, akkor ezek a hangok azok megerősödnek, felerősödnek, és ez abszolút benne van, mert azért őszintén el kell mondani, hogy az osztályhoz képest jóval nagyobb költségvetéssel dolgozik a vasas évek az alatt. De jól mondtad, hogy most nem is igazából a fizetések, lehet, hogy csökkentek, nem tudom, de pont a Urbik Józsi nyilatkozta azt, hogy annyival másabb lett a mostani szezon, hogy tudnak egymásért küzdeni.
Tehát ez hiányzott eddig alapvetően szerintem?
Igen, tehát hogyha telerakod sztárokkal a csapatodat, azok nem valószínű, hogy egymásért fognak küzdeni, de hogyha mondjuk csak egy-két sztár van a csapatban, akkor úgymond ő is beáll a sorba. Tehát, hogy kénytelen lesz, és ezt láttam én is most ebben a szezonban, hogy egymásért küzdöttek, és minden áron fel akartak jönni, ezt lehetett látni.
Egy sikeres NB2-es csapatnál fontosabb az éjség, mint a nagy nevek?
Azt mondom, hogy igen. Amúgy, hogy kevés az, hogyha nagy neveket igazolsz, mert ők már nem biztos, ahogy mondtad, éhesek. Tehát itt nagyon jó volt az egyveleg, és annak nagyon örültem, hogy az akadémiából jó pár játékos azért be tudott mutatkozni, és abszolút lehetett látni rajtuk, és itt volt egy jó példa. Egy 16 éves gyerek játszott kezdőként az utolsó fordulóban, és abszolút nem lehetett rajta látni, hogy az első mérkőzése. És ebből azért jó pár játékos volt a szezon alatt. Megmondom őszintén, a felét nem ismertem emiatt, de abszolút meg tudták ugrani azt a szintet, hogy kezdőként, vagy akár pályára tudjanak lépni.
Most szerinted éppen azért működött jobban a Vasas, mert kevesebb volt az ego, ergo kevesebb volt a sztárjátékos?
Igen, ezt én is így látom. Meg úgymond ezen a szinten a sztárok gondolom nem akartak még egy vagy két évet játszani a másodosztályban, tehát lehet ők is lejjebb adtak az egóból, vagy egy erős Gabi meghúzta a nadrág szíjat, tehát ezt nem tudom, azt, hogy a csapaton belül kell lenni, az, hogy pontosabban tudjak választ adni, de én is ezt láttam, hogy az ego az lejjebb ment, az úgymond sztárok nem nagyon voltak, vagy ha voltak, akkor már nem úgy viselkedtek a pályán, hanem tényleg mindenki egymásig küzdött, és csapatként funkcionáltak végig.
Ugye Nagy Miklós is nyilatkozta, ő beszélt erre, hogy ugye meg lett húzva a nadrág szíja, hogy te is mondtad, és egészen más filozófia épül most a Vasasnál. Miért volt szerinted szükség erre? Láthatóan, ugye, ahogy a Vasas feljutott, kiesett, ugye ez ott a tendencia alapvetően. Hogy jött ez a fordulás szerinted Nagy Miklóséknál?
Hát azért nagyon sokat köszönhet a klub a Nagy Miklósék vezetőségnek. Töretlenül a csapat mögött állt folyamatosan, tehát és az anyagi szempontból főleg megteremtette azt a lehetőséget a klubnak, hogy nyugodtan tudjon dolgozni egész évben. Ez mondjuk szerintem a szakmai stábnak az nagyon jót tett. Én azt gondolom, hogy a Nagy Miki eddig is folyamatosan hitt benne. Mondjuk azon csodálkoztam, hogy még ennyi idő után is töretlenül hitt a csapatba. És én azt mondom, hogy kifizetődött. És ezt lehet, hogy a csapat is megérezte ezt, hogy ezt már nem lehet eljátszani a bizalmat, tehát folyamatosan. Azt mondom, a mi időnkben is ugyanez volt, tehát, hogy ha már nem saját magadé, hanem nem a csapat kohézióért, akkor legalább a vezetőségi, aki hisz benned folyamatosan, mindent megad neked, ahhoz csak a futballal kell foglalkoznod. És szerintem ez leesett a játékosoknak most.
Mennyire nehéz egyébként klasszis játékosokat találni a másodosztályban? Nyilván a cél az adott, vissza akar jutni egy nagy múltú klub az első osztályba, de mennyire nehéz alapvetően nektek játékosoknak elmenni a másodosztályba, hogy na jó, legyen, ami vajon majd lehet, hogy lesz, de mi van akkor, hogyha nem történt meg a feljutás például?
Hát nagyon nehéz, amúgy pont olyan játékost igazolni, akibe azt gondolod, hogy fölfele húzza a csapatot, de a játékos meg nem biztos, hogy úgy teszi oda magát, ahogy a vezetőség elvárja. Tehát ezt a balanszot, ezt nagyon nehéz megtalálni, és szerintem a Vasasnál ez is volt az évek alatt, hogy nem tudta megtalálni azokat a játékosokat, akik nagy nevűek, sok mindent letettek az asztalra, több éven keresztül az NBA-ben játszottak, úgy igazolod a Vasashoz, hogy azt gondolod, hogy ezt folyamatosan tudja hozni, és nem. És ez szerintem a 80%-a igaz. Hát nem könnyű, de mivel az anyagi háttér abszolút megvan a Vasasnak, azért sokkal könnyebb helyzetben van, mint mondjuk egy Csákvár nem megbántva őket.
Egyetemű, persze. Milyen érzés most újra NBA-1-esnek látni a klubot?
Hát megmondom őszintén, hogy már nagyon vártam ezt, tehát hogy néha azért lemondtam a nem a klubról, mert a szurkolókat nagyon szeretem most is, és én azt gondolom, hogy ők is még mindig szeretnek, de nagyon rossz volt látni, hogy tengődik-lengődik a csapat a másodosztályba. A klub a múltjából adódóan abszolút az első osztályban a helye. Meg ki lehet menni, meg lehet nézni azt a stadiont, tehát hogy ez nem egy másodosztályú légkör, és emiatt voltam bosszus éveken keresztül, hogy ha mondjuk 8.-10. helyen végez a csapat, akkor azt mondom, jó, hát sansztalan volt a feljutás, de így, hogy tényleg, hogy az elején beszéltünk, egy gólon múlik, ez persze lehet azt mondani, hogy a hajszálon múlott, de hát ez már rég rossz tényleg, hogyha már az utolsó fordulóban, hogy ez egy darab gólon múlik egy vasas klubnak. Tehát, hogy igen, nem volt könnyű, de hál' Istennek megértük.
3 év az nagyon sok idő. Ugye 2023-ban esett ki a Vasas a Kispesttel karöltve. Volt olyan idő itt az elmúlt 3 év, amikor nem azt mondja, lemondtál a klubról, hanem tényleg egy elképesztő dühöt éreztél? Hogy mi az, ami mégis ott történik?
Hát ez pont az a tavalyi szezon volt, amikor tényleg azt mondtam, hogy hát meg is volt talán, úgy emlékszem, hogy meg az előny is volt, tehát nem is kevés, talán 4-5 pont. Igen. És a végén azon az egy gólom múlt, és akkor már tényleg azt mondtam, hogy vagy el van átkozva az a klub, vagy a sors ez tényleg így akarja, hogy ne jusson föl, hanem akkor tényleg valami nagyon nagy változásnak kell történnie. És lehet, hogy a játékosok is bőven magukba tudtak nézni, tükörbe nézni, hogy igazából akkor változtatni kell valami, most teljesen mindegy, hogy miről beszélünk, de valami biztos, hogy kell változtatni, és hál' Istennek ebbe az évben látszódott. Itt nem kell minden meccset 5 vagy 6-0-ra nyerni, vagy gyönyörű játékkal, hanem aki föl akar jutni, annak a legfontosabb a meccs végén, hogy 3 pont az meglegyen. És most ezt láttam ezen a csapaton. Tehát voltak kinkek serves mérkőzések, ahogy az Erős Gabi is nyilatkozta, de a legfontosabb az a végeredmény, a szezonnak a vége, hogy megvan a feljutás.
Erős Gábor, te milyen edzőnek tartod, vagy milyen embernek tartod? Mennyire van olyan ismerettség, szoros ismerettség?
Annyira szorosan nem ismerem, de nagyon sok jót hallottam róla mástól. Hát csak annyi, az elmúlt 3 évben 3 csapatot juttatott föl, tehát ez elég
igen.
És hála Istennek most a Vasast is gatyába tudta rázni konkrétan, tehát hogy helyre rakott mindenkit én szerintem. A fiatalokat nagyon jó arányba be tudta őket építeni, ez nagyon fontos amúgy egy klub életében. Főleg annak a klubnak, akinek ilyen utánpótlás akadémiája van. És lehet, hogy a sztárokat is megráncigálta a szezon előtt, hogy akkor neked ez az utolsó szanszod, hogyha egyáltalán NB1-be akarsz játszani, vagy a Vasas játékos akarsz még maradni. És ez abszolút lehetett látni az ő munkája, úgyhogy nagy gratula neki is.
Az elmúlt 3 évben volt olyan játékos, akivel úgy viszonylag jóba voltál a Vasason belül? Tehát, hogy mindennapos beszélgetés volt esetleg?
Hát mindennaposban nem, de a régi csapatból, ugye a Berez Zsombi...
Itt szeretnék arra átkanyarodni, hogy esetleg hallottál arról, hogy milyen volt az öltözői hangulat? Tehát, hogy tényleg milyen volt motivációban akár?
Hát most, ha hallottam is volna, nem szeretném kiadni azért, de azért el tudja képzelni mindenki, hogy ha folyamatosan nem tud főütni egy csapat, és azért a nyomás az ott van minden szempontból, tehát a médiáton keresztül a szurkolótáboron át mindenhol, egész Magyarországon, és tisztában volt mindenki, az egész ország, hogy milyen háttérre rendelkezik a klub, és így nem sikerül neki, tehát szerintem az elég volt azért, hogy a külső nyomásból ezeket megtapasztalja az ember. Én biztos vagyok benne, hogy nem mindig volt rendben az öltöző, tehát emiatt is, hogy lehet, hogy volt egy idő, amikor tényleg nagyon sok nagy nevű játékos volt bent abban az öltözőben. Én voltam egy pár ilyen szituációban, és nem könnyű azért ezeket így feldolgozni, és itt nagyon fontos szerepe van a szakmai stábnak, és főleg a vezetőedzőnek, hogy ezt hogy tudja kezelni. És nem megbánta az elődöket, az edzők, az Erős Gabinak az elődjeit, de nem biztos, hogy jó tudták ezt kezelni. És itt igazából nem a nagy Mikinek kell rendet tenni, hanem aki napi szinten ott van velük, abban az öltözőben él. Tehát, hogy ebből a szempontból szerintem a Erős Gabi az egy erős személyiség, és ő rendbe tudta rakni az öltözőt, és hát egyből meg lesz az eredménye, hogy lehetett látni.
Látható is így van. Ugye most a Vasasnál sokan azt mondják, ez a feljutás más, mint a korábbiak. Ugye nem egy gyorsan összerakott csapat jutott fel, hanem egy hosszabb építkezés ért be. Kíváncsi vagyok, te ezt belülről nézve, mennyire érzed tartós alapnak az NB1-re? És akkor most kanyarodjunk előre az első osztályra.
Igen, ezt a kérdést ezt sok mindenkitől megkaptam az elmúlt hetekben, napokban. Igen, ez egy jó kérdés. Én avval kapcsolatban vagyok bizakodó, hogy a fiatal generáció ez egy jónak tűnik. Tehát meg tud felelni a szabályzatoknak az NB1-ben, tehát ezen nem kell izgulni, mert azért lehetett látni a előző szezonban az NB1-ben, hogy azért egy jó pár csapat megküzdött ezzel. Itt igazából nem kell akkor halászgatni a fiatalokat, hogy most akkor kit rakjunk be, meg kit nem, meg hogy rakjuk be, hanem szerintem az a része az megvan. Na és akkor itt jön a nagyon fontos kérdés, hogy ha megerősíted a csapatot, és nyilván meg kell erősíteni, akkor milyen jellegű játékost tudsz idehozni? Posztra hozol? Célirányosan igazolsz? Vagy most megint neveket akkor hozol? Külföldiekbe gondolkozol? Ha magyart, akkor az mennyit áldozol rá? Tehát, hogy nem lesz egyszerű ez a nyár, ez a szezon kezdet, az a felkészülési időszak a Vasasnak, de én bízom a vezetőségben, a szakmai stábban, hogy ezt meg tudják ugrani, ezt a szintet is. Hát nem lesz könnyű, mert azért lehet látni minden évben, hogy a kiesés ellen azért nagyon nagy küzdelem van, és nagyon remélem, hogy nem abba a stádiumba fogunk kerülni, hogy följutsz, és utána azonnal kiesel, mert azért ez mindig benne van egy feljutó csapatnál, de hát nagyon remélem, hogy a Vasas nem fog ebbe a hibába beleesni.
Itt említetted a külföldi játékosok esetleges érkezését vagy igazolását. Én csak a kézilabdából tudok most itt táplálkozni, amit át is éltem, hogy egy frissen feljutó csapat az NB1-ből feljön majd az NB1-be, akkor az volt az első sportigazgatói megnyilvánulás, hogy akkor hozni kell szerveket. Mert ugye a magyarok a kézilabdában sem megfizethető játékosok, labdarúgása most meg ugye még inkább, hogy az új szabálynak köszönhetően, mennyire fog belesodródni szerinted a Vasas abba a hibába, hogy nem tudom mennyire hiba, de hogy külföldi játékosokkal fogják megtölteni a csapatot?
Hát ez hiba, tehát ezt kijelentettem, saját tapasztalatból mondom, mert mi is ugyanígy jártunk, följutottunk, ahogy te is mondtad, szerbekkel teltűzdeltük a csapatot. Nem megbántva őket így utólag, de nekem így neve sincs játékosokkal, mert ha valamit letesznek az asztalra, akkor biztos, hogy nem az utolsó fordulóba dől el nekünk, hogy bennmaradunk, vagy kiesünk. Hála Istennek bennmaradtunk. De hát, hogyha ebbe az irányba megy a Vasas, amit nem tudok elképzelni, akkor ez rossz irány szerintem. Tehát tegyük föl, hogy lehet, hogy megint kiesik a csapat, akkor inkább magyarokkal essék ki tele fiatallal,
igen,
mint az, hogy tényleg idehozod a szerbet, a mit tudom én kit, és akkor kiesel. Tehát, hogy én mindig amondó voltam, tehát, hogy akivel feljutsz, azt a csapatot, azt próbáld azt egybe tartani legalább a 80%-át, és akkor azzal elkezdeni a bajnokságot. Még mindig ott van a téli felkészülés, téli időszak, hogyha mondjuk ez nem jött be, akkor oké, akkor lehet, hogy váltani kell, lehet, hogy akkor kell hozni a, mit tudom én, szerbeket, vagy egy magyarokat, de ahogy mondtad, már nem könnyű magyarokat sem. Igaz? Tehát mindig az volt, hogy a szerb az olcsóbb. Tehát elég furcsa ezt így hallani, de hát van benne valami. De nem, én azt gondolom, hogy nem fognak ebbe a hibába beleesni, mert ez rossz irány, és egy pár példa megmutatta, hogy hát ez nem kifizetődő.
Ugye már edzőként is láthatunk téged nemrégiben kereskedelmi csatornán. Te edzőként egyébként most viccet félretérve, te hogyan döntenél egyébként? Szerinted mi lenne a jó? Tehát most van, te is mondtad, 16 éves fiatal játékos. Mennyire lesz stabil a Vasas az NB1-ben jövőre például?
Hát én biztos, hogy a magyarokra építenék, és arra a gerincre, akik megadták azt az alapot, hogy ideig eljussanak, tehát a feljutásba. Tehát biztos, hogy ővelük kezdenék. Nyilván biztos, hogy kell igazolni, de inkább, ha kell igazolni, akkor a magyarokat. Nem könnyű, hogy beszéltük az előbb is, de meg lehet találni a módját. Én egy ekte magyar csapattal nekivágnék. Aztán menet közben úgy is kiderülne, de megmondom őszintén, hogyha ezt választja a Vasas, hogy egy magyar gerinccel elindulna, akkor én azt gondolom, hogy meg lesz a ebben maradás.
Te is mondtad azt, hogy pénz az van, jó az anyagi háttér. Mennyi idő kell, hogy újra komoly tényező legyen a Vasas? Nyilván először a legfontosabb az, hogy jövőre ne essen ki, hogy ezt már láthattuk.
Hát volt rá már példa, hát példámat mondom megint, hogy az egyik évben utolsó fordulóban épp hogy bennmaradtunk, következő évben meg harmadikok lettünk, meg kupadöntősök, tehát hogy elviselném azért most is ezt, hogy az első évben egy úgymond ilyen tanuló év, tehát hogy akár a fiataloknak, ahogy te is mondtad, egy 16 évesen nem biztos, hogy lehet alapozni, de lehet, hogy abban az egy évben ez annyi rutint, hogy a következő évben akár egy válogatottságig el tud menni. Tehát, hogy ez az első év tényleg sorsdöntő, vagy inkább úgy mondom az első 10 mérkőzés, az biztos, hogy sorsdöntő lesz minden szempontból. Én nagyon, tehát ahogy mondtad, tehát anyagi háttér ahhoz megvan én szerintem, hogy akár egy top 3, top 4-be odaérjen egy Vasas. Nyilván ehhez azért sok meló kell, meg rutin kell, mert a fiataloknak be kell érni. De hát láttuk majd is, hogy valakit beradtak, azt azonnal már úgy teljesített, tehát hogy ne vegyük el ezt a lehetőségét sem. De én bízom benne, tehát hogy nekem minden más nem meglepetés, csak hogyha kiesünk, az viszont kudarc, mert azért minden adva van ahhoz, hogy itt éveken keresztül stabilan NB1-es maradjon a Vasas csapata.
Akkor most kérdezem mondjuk úgy, hogy ha jól az emlékeim, akkor 2016 vagy 17 környékén voltatok Európa Liga selejtezőben.
Így van. Talán igen, biztos, de
valahogy igen. Hogy ahhoz mi kell szerinted? Tehát, hogy nyilván ahhoz kell egy stabil idei év, ne essen ki a Vasas, és utána pedig lehet már mondjuk esetleg úgy tölteni a csapatot a fiatal játékosok mellett, hogy na Isten, egy szerb, csak most nem a szerbeket leírva, hogy te is mondtad, de hogy külföldi játékosokkal építeni egy kicsit, vagy marad szerinted a Vasas olyan, mint a Paks, hogy csak magyar játékos, ez lehet a jó irány szerinted?
Hát, én szerintem a szurkolók ennek örülnek a legjobban, uh-huh. meg a magyar közeg is, mert ott tényleg egy abszolút jó példa a Paks, hogy meg lehet ezt csinálni. Tehát, és nem csak úgy, hogy csak tengesz-lengesz az NB1-ben, hanem kupa győzelmek sorba egymás után, top 3, top 4, tehát ez bőven...
De van ennyi jó magyar játékos szerinted a piacon?
Na, ez egy jó kérdés. Úgy, hát, hogyha nincs, akkor igazából az akadémiából annyi játékosra kell föltölteni, hogy ez meglegyen. Anyagi szempontból biztos, hogy jobb lenne. De félretéve viccet, igen, én azt gondolom, hogy kell egy ilyen tanuló év. Most az lehet ötödik hely is, tehát nem azt mondom, hogy éppen hogy benne kell maradni. És akkor utána abból levonni a következtetéseket, a hibákat kijavítani, ahogy lehet, hogy igazolni kell egy külföldit pont legelőre, vagy leghátra, teljesen mindegy. És akkor utána már ugye a hibákat kijavítva, már komolyabb célokat is ki lehet tűzni, de nyilván itt ott kell lenni napi szinten, tehát lehet, hogy már itt az első évben ez a cél, bár mondjuk csodálkoznék, de...
Ez nagyon jó, mert ugye te is részt vettél abban a csapatban, aki feljutott az MB2-ből. Ilyenkor a cél például a Vasasnál, egy ilyen nagy múltú klubnál az, hogy oké, maradjunk bent?
Hát én szerintem most igen, mert mivel ez egy 3 évig a másodosztályban ragadt a csapat, tehát nem lehet ezért itt egyből, és volt is egy feljutás után egyből kiesés, tehát hogy mi is ugyanígy voltunk, tehát éveken keresztül akkor a Vasas, aztán 3 vagy 4 éven keresztül másodosztályban volt, és nekünk abszolút az volt a célkütézésünk, hogy maradjunk bent, aztán az más, hogy az öltözőn belül azért lehetnek nagyobb célok, tehát igen. Nyilván én mindig olyan játékos voltam, hogy hát soha nem mertem kimondani, hát jó, oké, jó a 10. is, épp hogy bennmaradni, ugyanaz, mint mondjuk a 8., hanem akkor jó, inkább célozzuk meg az 5., 4., vagy közel a dobogót, vagy pontszámba közel lenni a dobogóhoz. Igen, nem könnyű amúgy így becélozni azt, hogy mi lehet a célkitűzése a csapatnak, de én azt mondom, hogy stabilan maradjon bent így első körbe, és azt gondolom, hogy a szurkolók meg lesznek elégedve a csapattal.
Hogyan tennek neked most a mindennapjaid? Nem akarlak kiadni, sok mindenről beszéltünk, de azért, amit elmondhatsz.
Köszönöm szépen, jól. Hát ugye kipróbáltam magamat a edzőstábban a Kabát FC-ben. Reméljük lesz második rész is, az egy jó buli volt. Igazából a családommal, tehát mivel azért 24 éven keresztül profi szinten játszottam azért a családomtól távol. Nem azt mondom, hogy ezt próbálom bepótolni, de azért sok minden ment, tehát azért, hogy a...
Nehéz átállni? Hiszen ugye eddig ez volt az életed, ugyan volt családod közben, nehéz átállni?
Hát nem azt mondom, hogy nehéz, de nem azt, hogy egy percre a másikra jön. Tehát, hogy azért mondjuk, még most én tanulok a gyerekkel, tehát az nem biztos, hogy be tudnám vállalni hosszú távon, de nem könnyű, de nyilván, mivel a családomról van szó, két gyerekemről, azért teljesen könnyű az átállás. Én amatőr szinten én mindig játszok, tehát azt nem tudom elengedni, még hát ugye egy hét múlva leszek 41, tehát hogy azt nem tudom engedni, tehát a sport az biztos, hogy ott lesz végig mellette. Nem kérdezted meg, de én most rátérek arra, hogy bevallom őszintén, hogy nem jártam vasas mérkőzésre.
Most jött volna.
Akkor megelőztem. Nem jártam, de most eljött az időm, mert ugye most feljutott a csapat, és én azt gondolom, hogy annyiban meg kell tisztelni őket, hogy legalább azért havi kétszer ki kell menni legalább a hazai mérkőzésekre. A szurkolóknak is megígértem a vasas karácsonykor, hogyha feljutott csapat, akkor láthattak engem is a lelátón.
Te mennyire érzed magad még vasas játékosnak?
Hát sajnos játékosnak nem, de... Okay.
Akkor vasasosnak, hát igen, szépen magyarosan fogalmazva, igen.
Én egy tiszteletbeli vasas, úgymond a vasas klub megtisztelt azzal, hogy vasas tagja lehettek, egy ilyen tiszteletbeli tag vagyok, ez egy nagyon nagy megtiszteltetés nekem. Én mindig is azt mondtam, hogy nekem a vasas az első, tehát ott lettem nagyon sikeres játékos, csapatkapitány voltam, nagyon sokat adott a klub, a szurkolók, tehát én nekem a vasas az mindig az első lesz.
Mohamed, remélem, köszönjük szépen, hogy itt volt, és eljönnek majd a hírek.
Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
Blackboard 15-13!
Radulovics! Gól! Megvan!
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Műsorajánlót hallottak.
Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Visszavonul a válogatottól Dubai Debora, nyilvánosságra hozták a bicskei kegyelmi ügy egyes dokumentumait, kissé szeles, de napos idő lesz a folytatásban is. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
Sporthírek.
Szabadkártyát igényelt a januári olimpiai kvalifikációs világbajnokságra a Magyar Kézilabda Szövetség az elveszített világbajnoki selejtezőt követően. Ezt az MKS a mai sajtónyilvános eseményén jelentette be. A Nemzetközi Szövetség két szabadkártyát tart fenn a VB-re. Ezek odaítélésének nincsenek szabályokban rögzített feltételei. Visszavonul a válogatottól Dubai Debora, a Győr NB1-es női kosárlabda csapatának bedobója, aki éveken át csapatkapitánya volt a nemzeti együttesnek. Idén fontos szerepe volt abban, hogy Magyarország 28 év elteltével világbajnokságon szerepelhet. A németországi eseményen azonban már nem lép pályára. A hatodik világbajnokságára készülhet Cristiano Ronaldo, ugyanis a várakozásoknak megfelelően ott van a portugál labdarúgó válogatott világbajnokságra készülő keretében. Roberto Martínez szövetségi kapitány 27 játékos nevezett meg a mai csapathirdetéskor. Carlo Ancelotti, a brazil labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya is kihirdette végleges keretét a világbajnokságra. A 26 játékos között ott van az elmúlt időszakban sérülésekkel küszködő Neymar, Az olasz szakember ugyanakkor nem számít többek között Thiago Silvára, Anthonyra, Richarlisonra és Joel Lintonra sem.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
A megszokott ügymenettől eltérően rendkívül gyorsan hozták meg a döntést a bicskei kegyelmi ügyben. Erről Magyar Péter beszélt, miután nyilvánosságra hozták az esettel összefüggő dokumentumok egy részét. A kormány főemlékeztetett arra, hogy K. Endre kegyelmi kérvényét az akkori igazságügyi miniszter nem támogatta. A köztársasági elnök azonban ezzel ellentétesen döntött, amit viszont Varga Judit még aznap ellenjegyzett. Együttműködik a kegyelmi ügy dokumentumainak nyilvánosságra hozatalában a köztársasági elnöki hivatal. A Sándor Palota közölte, hivatalos megkeresés esetén a jogszabályoknak megfelelően átadják a rendelkezésre álló iratokat a kormány képviselőjének. A Fidesz frakció szerint semmi új nem derült ki az eddig nyilvánosságra hozott dokumentumokból. K. Endre kegyelmi kérvényét az akkori igazságügyi miniszter nem támogatta, de a köztársasági elnök döntését követően mégis ellenjegyezte. Az érintettek lemondásával a Fidesz egyetértett. Felfüggesztette tisztségéből a Nemzeti Kulturális Alap vezérigazgatóját, a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tarc Zoltán közösségi oldalán úgy fogalmazott: Krucsainé Herter Anikó felelt az elmúlt napokban napvilágra került közpénzmilliárdok kiosztásával kapcsolatos ügyekért. Felelt Hankó Balázs utasításai alapján. A tárcavezető hozzátette, hogy belső vizsgálatot indít a szervezetnél. Az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén átadták az integrációhoz és az uniós értékekhez való jelentős hozzájárulás elismerésére létrehozott Európai Érdemrend első kitüntetéseit. Az érdemrend legmagasabb fokozatát Angela Merkel volt német kancellár, Lech Walesa volt lengyel elnök, valamint Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök kapta. 3 héttel tovább, június 14-éig látogatható az ókori kínai agyak katonákat bemutató kiállítás a Szépművészeti Múzeumban. A világ leghíresebb régészeti leleteinek egyikét, a kínai terrakotta hadsereget és az első kínai császárkorát középpontba állító kiállításon több mint 150 ókori műtárgyal, fegyverekkel, szertartási tárgyakkal, jelképekkel találkozhat a közönség.
Közlekedés.
Az M7-es autópályán a Letenye felé vezető oldalon Zavárdi környékén baleset történt korábban, a korlátozás már megszűnt, de lassulásra érdemes számítani továbbra is.
Időjárás.
Napos az idő az országban, csak néhol van kevés fátyol és gomoly felhő az égen, délután helyenként zápor zivatar előfordulhat, az északi szelet élénk lökések kísérhetik. Északára 5 és 12 fok közé hüll a levegő, holnap napközben pedig 20 és 25 fok között alakul majd a hőmérséklet.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
15 óra 35 perckor folytatódik a Hazafutás, a mikrofonnál továbbra is Jó András. Labdarúgásra folytatjuk, hiszen nemrégében itt volt velünk Mohamed Remili, aki korábban a Vasasban lépett pályára, és hát ugye a Vasas is feljutott, csak úgy, mint a Honvéd, itt tehát továbbra is ugye a másosztályban feljutó csapatokkal foglalkozunk. Az 1986-os mexikai labdarúgó világbajnokságon a résztvevő magyar válogatott csapatkapitánya a Honvédban 277 alkalommal pályára lépő Nagy Antal a vendégünk. Ezúttal telefonon. Szervusz Antal, szia, hogy vagy?
Szervusz, köszönöm szépen. Félig kipihentem, félig ünneplősen, úgyhogy köszönöm, jól.
Mielőtt egy picit akkor labdát rúgnánk, a félig kipihent az az apaság miatt? Van a frissen született
baba
miatt?
Igen, éjszaka újabb program került elő, és ilyenkor azért a másnapom egy kicsit lassúbb.
Jaj, na jó, hát sok pihenést kívánunk nektek. Vissza akkor a labdarúgásra, ugye a Honvéd 2023 tavaszán kiesett az NB1-ből, története során csak másodszor. Ugye akkor az utolsó fordulóban a PAK Puskás Akadémia ellen vereséget szenvedett, így búcsúzott az élvonaltól. A szurkolók számára ez óriási trauma volt, hiszen a klub 14-szeres magyar bajnok és Puskás Ferenc egykori csapata. Sokan azt hitték, a Honvéd azonnal visszajut. De a klub teljesen szétesett szerkezetileg is, konkrétan káosz az NB2-ben. Ugye a 2023-24-es idében játékosok távoztak, rutinos futbolistákat próbáltak megtartani, több edzőváltás történt, és nem volt stabil szakmai irány. Ugye a kiesés után még a klubikonok is arról beszéltek, hogy először mentálisan kell összerakni a Honvédot, és hát természetesen a szurkolók közben egyre idegesebbek lettek, és ha belegondolunk, sokan nem gondolták, hogy az egykori tulajdonos George Hemingway-t visszasírják majd, és akkor még mielőtt a feljutásról beszélünk, te hogyan élted meg akkor azt a 2023-as kiesést?
Hát ugye kettős érzés volt benne. Az első az, hogy nincs mese ahhoz, hogy újra egy régi Honvéd legyen, lehet, hogy kell egy megtisztulás. És ugye hát ez a megtisztulás azért ez könnyű kimondani, de megélni az borzasztóan nehéz, hiszen külföldi játékosok mentek el, magyar játékosok mentek el, és gyakorlatilag, ahogy szoktuk mondani, kiürült az öltöző. A maradékot nem megsértve, nem Honvéd szintű volt akkor a keret, de én azt mondtam, hogy elkezdik majd a Honvédot fölépíteni, elkezdik a csapatot összerakni, és halálosan jó hétvégéink lesznek, hiszen az otthoni meccseket könnyedén hozza a Honvéd, és akkor ott a régieknél találkozunk, megiszunk egy sört, és csodálatos hetek, hónapok elé nézünk. Na hát nem ez történt, hanem ugye olyan csapatokat tanultunk meg, mint Kozár Misleny és egyebek, Kazinc Barcika az előtt évbe került, akik a Honvéd pályán győzni tudtak, úgyhogy borzasztó hétvégéket éltünk ott át, úgyhogy egy időre távol is tartottam magam a mérkőzésektől.
Mi volt a legnagyobb probléma szerinted?
Mondom, a klasszikus, amikor kiesik egy csapat, mivel külföldi játékosokat nem lehet alkalmazni, ezért ők kimennek az öltözőből. A második, hogy azok a játékosok, akik első osztályú szintűek, azok természetesen azonnal kerestek egy megoldást, míg a fiatal tehetségek is természetesen NB1-ben akartak játszani. De ezzel a két problémával megküzdeni szakmailag már borzasztóan nehéz, a másik pedig, hogy ilyenkor nem rajonganak a támogatók sem a csapatért, tehát nem ömlik a pénz, nem lehet könnyedén igazolni, tehát el kell tenni egy időnek, hogy talpra álljon ilyenkor egy klubba.
Egy nagyon érdekes és talán nagyon komoly kérdés is, a klub identitása mennyire sérült az elmúlt években szerinted?
Hát rendkívüli módon. Tehát én azt szoktam mondani, hogy csak az ellenfeleknek maradtunk mi a Honvéd. Mert az ellenfelek azok összekapták magukat, az ellenfelek a Honvéd mez ellen küzdöttek, az ellenfelek mindent megtettek azért, hogy legyőzzék a Honvédot, a mezzel játszó játékosok pedig én úgy láttam, hogy köszönték szépen nekik, az nagyon jó érzés volt, hogy rajtuk van a Honvéd mez, de soha nem érezték át azt, amit annak idején mi, hogy itt ezért a mezzel bizony egy kicsit többet kell tenni, és itt nem, hogy az NB2-t meg kell nyerni, hanem itt az első osztályban az első három között kellene lenni. Tehát azért a játékosoknak látva az öltözői hangulatot, látva a klubnak az állapotát, sokkal többet kellett volna tenni már az előző években is.
Volt olyan pont, amikor féltetted a klub jövőjét?
Hát én végig féltettem. Tehát én amikor ott, ugye a Vad2 Pisti rutinosan az egyértelmű 11-es nem adta meg a Puskás Akadémia ellen, és miatt kiestünk, én akkor mondtam, hogy itt egy nagyon nehéz időszak következik. Amikor azt láttam, hogy kiesőjelöltek vagyunk az NB2-ben, hát akkor pedig sírni lett volna kedvem, és egy-egy meccset, amit láttam, hazajöttem, és feleségem mondta, hogy ne hülyéskedjek, mert hát éjszaka, te nem tudsz aludni ezután. Mondtam neki, hogy hát én most egy kicsit mélyebbre látok, hát mi lesz ezzel a Honvéddal? Úgyhogy Ez most a Fecskó Tomival azért egy jobbacskai év volt idén.
Mennyire tudtál nyugodtan kimenni mérkőzésekre, hogyha ha és amennyiben voltál másodosztály mérkőzéseken kint szurkolni, követni a csapat ténykedéseit? Ugye nemrégiben itt volt Mohamed Remili, és ő azt mondta, hogy hát ő nem igazán tudott is, és szeretett volna kimenni a másodosztályú mérkőzésekre, mert azt érezte, hogy ennek a csapatnak az első osztályban van a helye.
Hát természetesen én is így voltam vele, és ugye egy-két mérkőzésre azért tavaly is, idén is azt mondtam, hogy na most nagy valószínűséggel nyerünk, egy jó kis mérkőzést látunk, úgyhogy kimegyek. Én folyamatosan tartottam a feszkott, amivel a kapcsolatot. Én elmondtam neki a véleményem, hogy értékelgettük a történéseket, de hát az aggája is sajnos bejöttek sokszor is, és hát nem olyanok voltak a hazai meccsek, ahogyan szerettük volna, ezért mondhatom kicsi lelkiismeret fuldalással, de ugye elmaradoztak a mérkőzésre való menetelek, és hát kapcsolgattam a telefonom, néztem a élő közvetítéseket, szurkoltam, szenvedtem, de elég kevés mérkőzésen voltam. Azt mondtam nekik, akkor fogok kijönni, ha már olyan lesz a csapat, hogy lehet ünnepelni. Úgyhogy a Vasas ellen már természetesen ott voltam, hiszen már megvolt az oka az ünneplésre, és még ráadásul teltházas egy nagyon jó kis mérkőzés alakult ott, és 3-1 győzelemmel végződött.
A mostani feljutás kulcsa, vagy ne is erről beszéljünk, én kérőbb beszéljük arról a Fecskó Tamásról, hiszen kétszer is szóba hoztad őt, és akkor nem is később kérdeznének vele kapcsolatban, hanem most. Egyrészt milyen edzőnek tartod őt, másrészt pedig arról is beszéljünk kérlek szépen, hogy hogyan látod az ő jövőjét, mert azért ez eléggé egy szürke zóna most.
Hát ugye azt szoktam mondani, hogy mivel nincs beleszólásom, ebből következik, hogy nagyon sok okosat nem tudok mondani, mert ugye én is csak a hírekből táplálkozom, és azt hallottam, hogy itt az a menedzsment most visszajön, aki kiejtette a Honvédot, azt felejtsük el, és ilyen spanyol, ilyen olyan amolyan osztályból hoznak játékosokat, és állítólag Tomit is lecserélik, hát én ennél ostobább dolgot nem tudok elképzelni, hogy egy főjutásnál, egy első osztályi tagság megszerzésénél egy alakulóban lévő csapatot nem megerősítünk, és ezzel a lendülettel, meg ezzel a hangulattal megyünk tovább, hanem kiszedjük az edzőt, kiszedünk néhány játékost, olyan játékosokat hoznak majd ide, akiről senki semmit nem tud. Tehát el vagyok keseredve, hogy miért kellett visszanyúlni olyan menedzserekért, akik már egyszer tönkretették a Honvédot.
Hát ez jó lenne majd mostanában tényleg kiderülni, és mindenki tudna minden információt ezzel kapcsolatban. Beszéljünk tényleg, ahogy elkezdtem korábban is, a mostani feljutás kulcsáról. Mi változott most szerinted? Mi volt? Mi lehetett a fordulópont?
Nagyon egyszerű, megértették, és én ezt Tominek nagyon sokszor elmondtam, hogy értse meg, egy honvédmezben játszó játékosnak alap követelmény, hogy az erőnléte és a fegyelmezettsége az plusz egy egységgel több legyen, mint bárki másé. És azt mondtam, hogy ha ez a keret, aki most volt, csak erőnlétben, és ugye hát természetesen ezáltal az ellenfél zavarásában és védekezésben javul, akkor úgy is fognak gólokat rúgni, hiszen mindenki rúg gólokat. Tehát nagyon lényeges az, hogy szerintem egy erőnléti előrelépés lett, és ezáltal természetesen egy kicsit agresszívabb játéka lett a csapatnak, és ez meghozta a 3 pontokat, még ha közben be is csúsztak olyan váratlan vereségek, amit soha nem értettem. És én minden mérkőzés előtt azt mondtam, mondd el az öltözőben, hogy ha valaki lejátszik 30 mérkőzést és nem kap gólt, azzal már bajnoknak lehet lenni szinte. Tehát rúgni kell néhány gólt, és már bajnok a csapat. Tehát az első számú cél, hogy ne kapjon a csapat a gólt. Ezt egy ideig sikerült is tartani, jól indult a csapat, majd elkezdte kapozgatni a gólokat, és mindig 0-1-ről, itthon is, idegenben is 0-1-ről kezdtünk visszakapaszkodni. Aztán ezáltal belefutottunk egy-két vereségbe is. Tehát, hogy szépen formálódott a csapat, és szerintem a végén már látva a kupameccseket is, amit borzasztóan sajnálok, mert most nemzetközi szinten is indulhatna a csapat, de a kupameccseken is és a bajnokikon is lehetett látni, hogy már az erőnlét az olyan szinten van, ami az NB2-ben hozhatja a feljutást, és ugye mindig mondtam, hogy hát meg egyébként is, ha valaki NB1-ben akar majd játszani jövőre, annak már ebben az évben föl kell készülni, legalább erőnlétileg, aztán majd a taktikát meglátjuk.
Nálatok legendák között, és most kérlek, adj ki mindenkit, milyen a megítélése a Kispestnek?
Hát úgy gondolom finoman, hogy nem olyan még, mint amilyet szeretnénk. Tehát vannak néhányan, akik kijárnak, vannak, akik nem járnak ki, de mindig beszélünk róla, hogy milyen a csapat, mi lesz vele, és egyebek. És hát ugye elég csúnya ezt kimondani, de hát a mi mércénk az ott van, ahol annak idején az első bajnoki előtt bejöttek a vezetők, és azt mondták, hogy a második helyért ennyi a büntetés, a harmadik helyért ennyi, a negyedikre már nem is számoltak büntetést, és megkérdeztem, hogy ha megnyerjük a bajnokságot, akkor mennyit kapunk? Azt mondták, hogy még nincs kikalkulálva. Tehát ugye mi ebben a szellemben éltünk, hogy gyakorlatilag a Honvédnak a tévekig kötelező volt bajnokságot nyerni. Na most, ha ezen a szemüvegen keresztül nézzük a csapatot, hát van még mit javulni a srácoknak, úgyhogy remélem, hogy ezen a szemüvegen keresztül fogják hamarosan látni a világot.
Ugye két tradicionális klub jutott fel egyszerre, ez üzenet lehet a magyar futballnak?
Hát én azt mondom, egy kicsit ugye a helyére kerültek a dolgok. Mert én szeretem azt, hát én vidéki vagyok, Nyíregyháza mellett születtem, és én szeretem azt, amikor a vidéki csapatoknak vannak NB1-es, vagy vidéki városoknak vannak NB1-es csapataik, de ha én belegondolok abba, hogy a Vasas és a Honvéd az NB2-ben van, és mondjuk Mezőköves, Kazincbarcika vagy Kisvárda az első osztályban van, akkor bennem olyan fura érzés van, hogy azért ez ideje volt meglépni ezt a cserét, hát és bízom benne, hogy ezek a csapatok most elfoglalják a méltó helyüket, tehát az első harmadban, és hát majd meglátjuk, hogy hogyan változik az NBA sorsa, lesz-e bővítés, hogyan lesz, és adunk 20 olyan válogatott játékost, aki végre világbajnokságra viszi a magyar csapatot.
Na és akkor beszéljünk arról, hogy mire lehet képes a Honvéd jövőre. Stabil NB1-es csapat lehet szerinted?
Hát nincs más választása. Tehát a Honvédnak, ha a hagyományokhoz ragaszkodunk, akkor nincs más választása. Teljesen ebben stabilnak kell lenni. Ha arra gondolok, amit most hallottunk, ugye, amiről beszélgettünk hírek, hogy a Feszkó Tomit küldjük el, hozzunk új edzőt, hozzunk új játékosokat, mert ugye abban üzlet van, ezt tudjuk, nagyon jól tudjuk, az igazolásokban mindig üzlet van, és nem a csapat érdekeit nézzük, akkor elkezdek aggódni, és azt mondom, hogy úristen, de jó lenne az első évet túlélni, hogy megtanulja mindenki, hogy itt nem a üzleti előnyöket kell előtérbe helyezni, hanem a szakmát, meg a Honvéd nevet.
Hol kell erősíteni szerinted? És ezt beszélgettük pont Remélivel is, hogy azért egyik csapat sincs könnyű helyzetben, hiszen olyan csapatot nehéz lehez összerakni, mint például a Paks, tehát lehet a paksi féle szemlélet egy irányadó, de nyilván ennyi magyar játékos, ennyi versenyképes magyar játékos az első osztályban nincs, vagy nyilván nagyon nehezen lehet őket megfizetni, szóval te mit gondolsz, hol kell, hol lehet erősíteni?
Ez már egy régi szabály, figyelj, nagyon egyszerű. A tengelynek mindig erősnek kell lennie. Tehát kell egy nagyon jó kapus, mert szegény kapusunk már ezelőtt 7 vagy 8 évvel úgy jött ide, hogy kisegíti a Honvédot, és azóta gyakorlatilag rátámaszkodik a kapus poszt, illetve a fiatalokra. De én azt mondom, hogy nagyon jó kapus kell a kapuba, középső védő egy, nagyon jó kell, aki hatással van az egész védelemre. A védekező középpályás, a középső, az pótolhatatlan, tehát az nagyon kell a csapathoz. kell egy nagyon jó irányító középpályás, és kell egy befejező csatár. És az összes többit már mellé lehet pakolni.
Azért az egy jó irányadó lehet, hogy nem tudom mennyire követted a BVSC Zugló Honvéd mérkőzés most az utolsó fordulóban. Itt a lefújás utáni pillanatra gondolok, amikor a szurkolókhoz kimentek a játékosok. A szurkolók megtapsolták a csapatot, hiszen feljutottak az első osztályba, de ugye mivel vereséget szenvedtek, így ugye második helyen végezte. Nem is ez a lényeg, hanem hogy ugye a csapat nem tudott olyan őszintén mosolyogni és örülni annak, hogy feljutottak, hiszen nem lettek bajnokok. Alapvetően nyilván a második osztályban az a cél, hogy feljusson a csapat, más kérdés, bajnokként vagy nem, de hogy ez azért, ha előrefele nézünk, tele van fiatal játékosokkal, azért ez egy jó irány lehet, hogy ők azért megszerettek volna halni a Kispest mezért.
Itt nem ez volt a legnagyobb baj. Itt az volt a legnagyobb baj, amit egész évben én mondtam, hogy olyan nincs, hogy egy feljutó csapat, amikor már nincs is rajta teher, 4 gólt kap a BVSC-től. Tehát ez mi? Miről beszélünk? Tehát továbbra is azt kellett volna játszani, hogy nem kaphat gólt a csapat, és ugye, hogy rúgott gólt. Tehát nullás meccset kellett volna csinálni, ha más nem, akkor 0-0. De nekem alap, jó, hát én védőszemszögből nézem, nekem alapvetésem, hogy nem szabad gólt kapni, kész. És akkor a BVSC ellen nem azért nem örült, hát többek között azért sem örült, valószínűleg már nem látta, hogy milyen volt az ünneplés, mert kikaptak, hanem az, hogy 4 gólt kaptak, és 4-1, de az egy súlyos vereség. Az hogy engedheti meg egy feljutott csapat, hogy már ne a jövőre gondoljon, és ne kezdjen el úgy játszani, hogy majd az NB1-ben kell játszani. Úgyhogy tehát itt a szigorúbb fék ott a csapaton, meg a bulin az volt, hogy hát gyerekek, hát ha nem edzettünk volna egész héten, és egyebek, szabadságon lett volna már mindenki, akkor sem kapunk 4-et a BVSC-től.
Lehet még egyszer? Hát, mondja csak, bocsánat.
Tessék?
Mondja nyugodt, hogy beleszóltam pont, de ha befejezted, akkor folytatom tovább úgy, hogy lehet még egyszer bajnokesés a klub a Honvéd? És igen, akkor mi kellene ehhez? Tehát itt beszéltünk a játékos politikáról, az átigazolásokról. Azért nem tudom, hogy alapvetően a Honvédnak mi lehet a célja jövőre, a biztos bennmaradás?
Persze, egyértelmű. Tehát főleg, hogy ilyen hosszabb hírek vannak, így még nagyobb zavar van az öltözőben. Pont azt írta nekem a Tomi itt a Vasas meccs előtt, hogy akkor jelentek meg ezek a hírek, hogy megy az edző, meg jönnek a játékosok, meg. Azt mondta, hogy megpróbálom a srácokat összerázni, megpróbálom lelkileg is ráhangolni. Na most, ha egy ünneplő meccsen, ahol teltházban otthon, és a Vasas ellen össze kell szedni a csapatot, mert ilyen ostoba vezetői háttér van, hogy a szétrombolják az öltözői hangulatot, hát akkor mit lehet mondani? És most még egyszer mondom, csak az vegye magára, akinek inge, hogy lehet ilyen híreket bedobni egy Vasas elleni otthoni ünnepi mérkőzés előtt. Nem tudom, hogy ki nyilatkozta, nem is nagyon foglalkozom vele, de azt mondom, hogy hát uram, ehhez aztán kell sportdiplomácia. Hát nem is értem. Elkezdik a bajnokság vége előtt rombolni azt a csapatot, aki legalább itt van és kész van már ennyire. Aztán, hogy utána mit csinálnak, az egy másik dolog, de azt sem kellene rombolni, mert mindig azt mondtam, a következő bajnokság néhány hét múlva kezdődik. Tehát itt most nem arról van szó, hogy fél évig rájönünk építkezgetni. Hát itt néhány hét múlva NB1-es mérkőzést kell játszani, lehet, hogy éppen rangadóval kezdünk. Hát ez kész csapatnak kell lennie. Hát nem is értem. Nem is értem. Úgyhogy, hogy röppenhettek fel ilyen hírek, és a másik pedig nem is értem, hogy lehet így nekiállni egy olyan NB1-es évadnak, ami mondom, néhány hét múlva indul. Úgyhogy én egy kicsit morogtam megint magamban, de azt mondtam, hogy legyünk optimisták, hát ha ez fog eredményre vezetni.
Anti, hát nagyon-nagyon bízunk benne, hogy szerintem mindannyian egész Magyarországon láthatunk egy jó Honvédot is, láthatunk egy jó Vasast is, és nem az lesz majd évvégén, a következő évvégén a kérdés, hogy melyik őjük fog kiesni, melyik őknek kell azért küzdeni, hogy bennmaradjanak. A Honvédban 2077 alkalom a pályára lépő Nagy Antal volt a vendégünk. Köszönjük szépen még egyszer, és szép napot kívánunk neked!
Szép napot, sziasztok!
Nagy Antallal beszélgettünk, és akkor nem sokára kezdődik a Nemzeti Sportkör.
Ez a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.
Ne szállj le, kérlek nagyon, csak szállj a magasban. Ne szállj le, kérlek nagyon, itt lent most hideg van. Szemeddel éges el, csak játszol a szívemmel, csak játszol a szívemmel. Az égből küldj egy jelet, mindenhol kereslek. Az égből küldj egy jelet, mindenhol szeretlek. Velem most téved el, csak játszol szívemmel, csak játszol szívemmel.
Szám termék megjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör. A hangadók rangadója. A Nemzeti Sportrádió Vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
A mikrofonnál a műsorvezető Jó András, és köszöntöm a vendégeket. Csiszta Zsuzsát, a Nemzeti Sportrádió műsorvezetőjét, Göbölyös Gábort, az MTI szerkesztőjét, valamint Gergelics Józsefet, szintén az MTI szerkesztőjét. Sziasztok!
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 Itt volt nálunk Mohamed Remili, és Nagy Antival beszélgettünk nemrégiben telefonon. Hát ti mit vártok ettől a két csapattól, a Honvédtól és a Vasastól a következő idénben? Labdarúgás a téma természetesen.
Hát szerintem a klubok múltjához méltó szereplést végre. Szerintem ez két olyan klub, amelynek nem most, hanem nagyon régóta tulajdonképpen ki se kellett volna esni a lehetőség szerint az élvonalból, mert nyilván a múltjuk annyira predesztinálta volna őket erre, de hát látjuk és tudjuk, hogy azért az élvonalban maradás nem is olyan egyszerű, pláne a 12 csapat mellett, az szerintem, ezt már nagyon sokszor átbeszéltük a szezonban, hogy nagyon hamar pár rossz mérkőzés könnyen találhatja bármelyik csapat magát ott a kieső zónában, egy rossz sorozat tulajdonképpen elég ehhez. Meg hát azért láttuk, hogy milyen nehézségeken, edzőváltásokon, egyébeken mentek keresztül ezek az együttesek, és én azt gondolom, hogy ez nyilván minden szempontból megviselhet egy csapatot. Ha azt nézem, hogy a magyar labdarúgás érdeke mi, az az, hogy két ilyen erős csapatot legyen szerintem az élvonalban, az első osztályban, és én nagyon bízom benne, hogy tényleg klubreferencia és minden egyéb nélkül ezek a csapatok nem csak, hogy feljutottak, hanem méltó képviselői lesznek majd a múltjuknak, és komoly ellenfelei egyébként nyilván az NB1-et folytató csapatoknak.
Én egyrészt pont az utolsó előtti fordulóban a közös meccsük mutatta meg, hogy erre a két klubra egyébként szerintem szüksége van az NB1-nek, tehát mondjuk úgy, hogy technikai teltház volt, amit a rendfenntartók engedélyeztek, maximális létszám, azt kihasználták a szurkolók, tehát nem lehetett jegyet kapni. Én konkrétan ott voltam, és jegyeket próbáltak venni a meccs előtt a szurkolók, tehát ilyen sokan voltak. Ez azért azt mutatja, hogy ilyen meccsekre szükség van az NB1-ben, ezt kijelenthetjük, tehát hogy azért az nagyon ritka, amikor minden jegy el kell egy mérkőzésre, ami csak fellelhető. A másik, én azt gondolom, hogy idén kisebb hátrányból indulnak az NB2-ből följutó csapatok, mint korábban.
No.
Ennek több oka van. Egyrészt a magyar szabály ezt segíti. Mert hogy ugye az NB2-ben viszont az a szabály, hogy csak magyarok lehetnek ahhoz, hogy az MLS folyosítsa a támogatást. És az, amivel az élvonalban most már van úgymond megkötés, tehát öt magyar szabály, ez azért mozgástérben közelebb van alapvetően az NB1-hez, mint korábban, ugye nem tudom, a Fradi fölállt 10 légióssal, de más csapatok is, tehát nem a Fradit akarom ilyen szempontból kipécézni. Nagyon sok NB1-es csapatnak volt ilyen, tehát a keretépítés szempontjából szerintem kisebb a lemaradásuk. És akkor bejön egy újabb szegmens idén, ami egyébként, sőt, egyébként még két szegmens, az egyik az osztályozó bevezetése, tehát a kiesés jóval nehezebb lesz, hogy így mondjam, tehát könnyebben elkerülhető lesz, hiszen az utolsó előtti azért az NB2-es másodikkal fog játszani, ami már csak azért is az NB1-esnek fog kedvezni, hiszen náluk lehetnek idegen légiósok, míg az NB2-esnél nem, tehát nem egyenlőek lesznek azért ott a feltételek, de ami még szerintem nagyon fontos szempont, az jelenleg a büdzsében keresendő. Jelenleg ugye az SRT-nek, a Szerencsejáték ZRT-nek a pénzeivel nem nagyon tudnak számolni az NB1-esek, meg hát semmelyik klub. És emellett ugye jelenleg azt se tudják a klubok, hogy a TV közvetítési jogdíjból mennyi pénzt kapnak, hiszen az sincs eladva. Éppen ezért most az NB1-esek sem mernek igazi kulcsjátékosokkal, tehát nagy összegű, nagy fizetésigényű játékosokkal igazán hosszabbítani, ergo a keretépítésben jóval-jóval kisebb a hátránya a feljutóknak, ráadásul ők csak magyarokkal vannak, nyilván olcsóbb költségben, tehát ez szerintem mindenki számára világos, hogy így kisebb a különbség, mert a jelenlegi NB1-esek a kulcsjátékosokkal nem feltétlenül mernek nagy összegű vállalást tenni. Az NB2-ből följövők, ott nyilván azért a keret jó, meg kell erősíteni ugyan, de valószínűleg sokkal kisebb most a különbség az NB1-esek meg az NB2-ből feljutók között.
De szerintem egy jelenlegi helyzet, azért most nem tudhatjuk.
Ez egy nagyon speciális helyzet.
Ezt nem tudhatjuk, hogy a kiírásnak lesz-e névadó szponzora, ha lesz, abszolút. Az mekkora összeggel száll be nyilván az NB1-be, akkor már megint egy kérdés, hogy akkor a kluboknak mennyi jut, és a többi, és a többi. Tehát ez azért szerintem még egy ilyen változó tényező, legalábbis a szezon, illetve abban a tekintetben a jövő év játékos vásárlásainak a finanszírozását illetően. Tehát ezt most jelen pillanatban nem csak ezt, sok minden egyébet nem tudhatunk, de ez szerintem az egyik legnagyobb ilyen változó eleme tulajdonképpen a jövő évi élvonalnak.
Most én leszek a Jocinál a kis ördög, mert én például a Honvédnál, főleg itt a tavaszi szezonban nyújtott teljesítmény az, ami szerintem kicsit ilyen viharfelhők itt az NB1-es szereplés előtt, mert azért az elmúlt három hónapban a Honvédtól, amit láttunk, azt szerintem nem NB1-es teljesítmény. Leszámítva mondjuk a kupa menetelést, mert arra láthatóan felszívták magukat a kispestiek, az teljesen rendben volt, és amit mondasz egyébként, hogy nem lesz lehetőség az NB1-es kluboknak erősíteni, igen, de az NB2-eseknek ne se lesz lehetősége nagyon jó játékosokat igazolni.
Hát igen, pontosan erről beszéltünk, hogy most jön a Honvéd, jön a Vasas, és akkor hogyan akarnak erősíteni? Nyilván mind a két csapat magyar játékosokkal szeretne, de hát honnan?
De nyilván ők sem mernek, meg igen. Ők se tudnak most. Igen. Tehát én egyébként pont talán kettő forduló volt hátra az NB1-ből, amikor ugye akkor már a Honvéd és a Vasas feljutás is majdnem biztos volt.
Biztos volt.
Én akkor azt mondtam, és egyébként ezt tartom, hogy szerintem a következő szezonban itt négy budapesti csapat is szerintem komoly veszélybe lesz, hogy ki fogja elkerülni a kiesést, mert szerintem Újpestnek nagyon nehéz dolga lesz, tehát ott azért már elhangzott, hogy nem tudom, tehát egy háromnegyed keretet ki kell ahhoz cserélni, hogy az olyan legyen, amihogy Dárdai Pálnak és Szélesi Zoltánnak tetszik. Nyilván itt mondjuk 3 hét múlva el kell kezdeni a felkészülést, ott nagyon nehéz lesz. Az MTK-nak igazából az volt a szerencséje a szezonban, hogy volt egy Diósgyőr, amelyik nem is tudom, 2 hónapja már elengedte a bajnokságot. A fővárosi együtteseknek szerintem ez nagyon nehéz lesz, de én most egyébként talán a Vasas látom az egyik legbiztosabb ilyen bennmaradó fővárosi csapatnak. Ugye talán tegnap volt egy interjú, ahol elhangzott, hogy ott már azt mondták, hogy a biztos bennmaradás a cél, nem is lehet más. Uh-huh. De szerintem ez egy nagyon reális elvárás, így kell neki menni a szezonnak. Ott szerintem a keret is nagyjából rendben van, de azért oda se ártana szerintem egy-egy meghatározó ember. Tehát mondjuk a Vasasnál Urblik most a legnagyobb név, ha mondhatom így, de azért mondjuk ő az NB2-nek volt a meghatározó játékosa, ezért azt mondjuk láthattuk, hogy egy NB2-es gólkirály vagy legjobb játékos, az nem biztos, hogy az NB1-be is a hátán tudja vinni a csapatot. A Vasasnak is kellene erősítés, de tényleg azért ez mondjuk a következő 1-2 hétben meg kell történnie szerintem minden NB1-es csapatnál, ki komolyan gondol egy bennmaradást, vagy egy bajnoki címet, de gondolom erről is beszélünk majd.
Én egyébként ez érdekes, a Zsuzsival mi többször voltunk együtt, én többször elmondtam, hogy a Honvédnál szerintem motivációs problémák voltak. 12 ponttal vezettek, úgy elmennek Kozán Istenybe, valóban nem játszott jól tavasszal a Honvéd, viszont én azt láttam, hogy minden egyes számára fontos meccsen, viszont igen, ez volt egyébként a kupa meccsek, illetve a Vasas. Tehát a Vasas ellen tökéletesen kiderült, hogy ez a Honvéd versenyképes, amennyiben megvan az a kellő motiváció, megvan benne az a kellő tűz. Az egyébként nem csak a szurkolói szempontból volt kiemelkedő, hanem szerintem egyébként játékszínvonalában is egy kifejezetten jó NB1-es szintű mérkőzés volt. Én egyébként az erőviszonyokat tekintem, én az Újpestet nem féltem. Az Újpest az, amelyik szerintem a MOL által a legkevésbé lesz fenyegetett. Valóban, amit a Zsuzsi elmondott, nem tudjuk, hogy pontosan milyen büdzséből fognak gazdálkodni. De
egészen nagy büdzséből valószínűleg, és a Puskás Akadémiából szerintem egészen sok játékost át fognak hozni.
Én ezért mondtam, hogy egyébként szerintem kisebb a rés az NB2-es meg az NB1-es csapatok között, mert szerintem lesznek olyan NB1-es csapatok, ahol rengeteg távozó lesz a kulcsjátékosokból ráadásul. Úgyhogy én ezért gondolom azt, hogy szerintem most kisebb a hátrány, amit le kell dolgozniuk, de az erőviszonyokat tekintve ott akkor leszünk okosabbak, amikor ezek a csapatok megtudják, hogy milyen büdzséből tudnak gazdálkodni. Tehát amikor el kell a tévéközvetítési jogdíj, akkor leszünk ezzel valamelyest okosabbak, és nyilván ezáltal, ahogy elkezdődik majd az átigazolás. De ez szerintem most idén jóval lassabban fog beindulni, pontosan a büdzsét nem nagyon tudják tervezni, ezért nem nagyon mernek jelenleg még igazolni, vagy hosszabbítani.
Egy picit vissza a Vasasra, vagy maradva még a Mosasnál, ugye Ádám Martin bejelentette, hogy nem fog hosszabbítani, vagy nem tölti ki a szerződését a Paksnál. Felröppentek olyan pletykák, hogy a Vasashoz visszajött. Láttok erre bármilyen esélyt?
Engem meglepne. A Vasas egyébként pont az NB2-ben a legtöbb gólt szerezte. Én lehet, hogy a Vasasnál nem pont a támadó posztot erősíteném, de azért hozzáteszem, nem vagyok.
Az első hírek talán Szegedről szóltak, ha jól emlékszem, igen, az ő esetében.
Azt hallottam.
Szerintem Ádám Martinnak már inkább egy ilyen nyugodtabb NB2-es uh-huh. csapat való. Nem hiszem, hogy mondjuk a Vasast hozzá tudna érdembe segíteni egy bemaradáshoz.
Szerintem egy picit kanyarodjunk át az angol-éval mellé labdarúgó bajnokságra, hiszen ugye Pep Guardiola távozik a Manchester City-től. Már lesz kell lesz a helyén. Azt hiszem, engem szíven ütött, amikor például megláttam azt, hogy Xabi Alonso a Chelsea-nél köt ki. az engem nagyon meglepett, ez pedig így teljesen sokkolt, tehát, hogy nem láttam ezt sem jönni.
Hát a Guardiolát én sem láttam jönni, ez szerintem nem is nagyon pletykáltak róla.
De egyébként ez már évek óta lógott a levegőbe, de aztán mindig az lett, hogy jó, maradok,
és aztán megint maradok. Hogy ugye ő nagyon védte a City-t, amelyen rengeteg eljárás zajlik a pénzügyi felpré megsértése mellett, és ő szupermódon, most úgy mondom, hogy szupermódon, hogy ő kiállt a klub mellett, és frontvonalba került, és hogy ő nem fogja így itt hagyni ezt a csapatot. Engem meglepett. Egyébként engem a Xabi Alonso kevésbé lepett meg. Azért szerintem pont a Xabi Alonso, amit mondott, azzal én maximálisan egyetértek, hogy a Chelsea-nek, a Chelsea keretében a potenciál megvan. Én igazából engem, amit nem értettem a Chelsea-nél, az a Maresca elküldése volt. Én értem, hogy nem brillírozott a Chelsea, de aztán azért azt nagyon szépen bebizonyosodott, hogy az elküldése után egy még nagyobb mélyrepülés kezdődött, és most konkrétan az sem biztos, hogy az Európai Kupába indulhatnak, tehát, hogy Maresca-t elküldték, és akkor szerintem mi együtt...
Rosenior.
Mondd ki te a nevét, tehát, hogy egy teljesen ismeretlen edzőt odavittek egy klubvilágbajnok, Chelsea, ez van, tele van...
Hat éves szerződése.
Tehát, hogy egy hat éves szerződése egyébként egy Guardiolának adok.
Igen.
Tehát, hogy az egy akkora zsákutca volt, amit hát én mondtam is a Göbinek, hogy tized annyira elvállalom a Chelsea sportigazgatói posztját, és ilyen hülyeséget
csak
nem fogok
csinálni. Csak a felmentésre utazom, a minden hamarabbra.
Igen. Egyébként a Guardiolán engem az a része lep meg, hogy miért most. Tehát nagyjából most vezényelt le egy teljes generáció cserét, ugye a nagyöregek De Bruyne kezdte tavaly, aztán most elment a Gündogan, most kimegy el Bernardo Silva, meg még valaki, aki nagyon régóta ott van, és hozta az új embereket, megvan a kész csapat, most ebből nagyon úgy néz ki, hogy ezüstérem lesz. Én is azt gondoltam egyébként, hogy a következő szezonban biztos ő lesz az edző, de hát nem tudom, meg lehet unni ezeket a feladatokat is. Ha jól emlékszem, akkor neki a házassága egyébként tönkrement a klubedzői élete alatt, tehát most lehet, hogy úgy érzi, hogy most ideje inkább a családra koncentrálni egy pár évig, de hát azért még az edzők között még mindig fiatalnak számít. És én azt gondolom, hogy egy-két év múlva biztos, hogy látjuk majd, hát nyilván nem a Real Madridnál, de pedig ha mondjuk nem Mourinho, akkor én azt mondanám, simán megpróbáltam volna Guardiolát elcsábítani.
Igen, egyébként
de lehet, hogy egy-két év múlva jön majd megint egy...
borszásként?
Hát ez egy nagyon jó kérdés.
Tartott egy kis szünetet, tehát hogy nem direkt bement a Barszától, az igaz. Hát
Mourinho is elment a Barszából a Reába.
Igen.
Valami utomódon elment, igen. Mennyire nehéz egyébként, mennyire nagy kihívás Guardiola után dolgozni. Azért úgy láthattuk, óriási, hogy a Barcelonánál lehetetlenség volt megismételni azt.
Hát majd, hogy nem a Sir Alex Ferguson itt mondanám. Nem volt ennyit a Citynél a Guardiola, tehát nem ilyen szempontból mondom, de örökkébe lépni, hát hogyha most nekem kéne...
Az 27 trófeát nyert.
Igen, hiszem. Legjobb edzőt kéne mondanom, akkor nálam vagy Ancelotti, vagy Guardiola. Na most egy ilyen edző örökkébe lépni, az szerintem nem tudom, tehát szinte a lehetetlen kategória.
És főleg egy olyan klubnál, ahol tehát elvárás az, hogy nyerj. De nem az van, hogy most akkor ide ülsz, és akkor van 3 éve csapatot építeni, nem. Hát itt milliárd fontokból gazdálkodó klubról van szó, aminek mindig az a célja, hogy gyakorlatilag mindent megnyerjen. Ugye Guardiola meg nem volt távol ettől ebbe a szezonba se, tehát a bajnoki cím még meg lehet, de hát az már valószínűleg nem lesz. Volt FA Kupa győzelem, és ez megint egy eredményes szezon volt, tehát nagyon, nagyon magas az a léc Maresca-nak szerintem.
Nagyon. És hát szerintem Guardiola valóban korunk egyik legnagyobb edző zsenie, és ezt ugye több klubnál is bizonyította, úgyhogy szerintem utána mindenképpen űr van, akár ki is jön. Nem nagyon tudnék olyan edzőt a helyére, ha éppen nem Maresca-ra, bárki másról. Próbálnánk most tényleg a mai edzőgeneráció legjobbjai közül adott esetben választani, lehet, hogy most...
És aki mondjuk szabad, tehát hogy...
Igen, ezt akarom mondani, lehet, hogy egy Luis Enrique-re, aki azért most szerintem igen. A másik korunk igazán nagy edzőzsenie, lehet, hogy azt mondhatnánk, hogy színvonalában, szakmai tudásában be tudja tölteni a Guardiola helyén hagyott űrt, de megint kérdés, millió dolog, hogy hogyan passzol össze egy keret, egy stílus, egy edzővel, és ez egyáltalán nem biztos, hogy ha valaki mondjuk a Paris Saint-Germainnél azért ott se rövid idő alatt felépített egy ilyen munkát, hát akkor Csere Szabatos egy másik egyébként nagyon jó játékos állományú klubbal egy teljesen másik bajnokságban. Ez egyáltalán nem gondolom.
Abszolút.
És akkor ma ugye szólt a hírvigó, hogy a special van, visszatér a Real Madridba. Úgy tűnik, hogy már nagyon-nagyon hivatalosnak tűnik, mert konkrétan hivatalos bejelentés még nincsen. Azt olvasom az ESPN-en, hogy a következő vasárnap vagy hétfőn jelenthetik be, amikor a La Ligának véget ér.
Emlékeztek, amikor pár hete még tényleg az Mbappé-nak a lájkoló posztjától kezdtük ezt, és még mosolyogtunk ezen a dolgon, hogy ezen ugye nyilván akkor volt egy sértődés a klubnál, meg Gárbajola mondta, hogy hát őt nem érdekli, hogy ki mit lájkol, meg hogy meg egyemek, és hát akkor nagyokat mosolyogtunk még ezen, hogy persze, az önként jelentkező special van, ugye az vajon mit szeretne, és hogy szeretne, és hát eljutottunk erre a pontra. Oké, hogy még valóban nincs meg a pecsét azon az aláíráson, de szerintem most már azért ezt nagyjából készpénznek vehetjük. De ezt fejtegetjük már napok óta, hogy valójában tényleg egy leszállóágban lévő, bajban lévő, tényleg öltözői botrányoktól hangos ilyen múltú klub, mint a Real Madrid.
Azt hittem Mourinho-ról beszélsz.
Igen, amíg el nem jutottam ott, hogy öltözőben. Lehet, hogy még lesznek öltözői balhék ott is, hiszen, ne felejtsük el, ugye, hogy arról is mentek a hírek a napokban arra, hogy szabad kezet kér. Tehát, hogy edzői, ami nem tudom, mit jelent, hogy ez most, hát nem tudom, hogy a tulajdonosé, tehát, hogy vajon onnan kérje a szabad kezet, vagy tehát milyen szempontból értelemszerűen. Az a Florentino Pereztől szabad kezet kérni nem könnyű.
Hát emlékeim szerint Xabi Alonso is szabad kezet kért, és kapott is valamennyire. Jól emlékszem.
Egészen, amíg ki nem rúgták. Az öltözőről.
Igen, egyébként ilyen szempontból talán Mourinho, most majd kitérek én is arra, amit a Göbbi említ. Ilyen szempontból egyébként Mourinho szerintem jobb választás. Azért Mourinho-t megpucsolni a hosszú karrierje során.
Az hatalmas pucs kell, igen.
Sőt. Xabi Alonsohoz képest, hiszen bocsáss meg, szerintem egyszerűen más súlyú személyiségekről beszélünk, enyhén szóval még akkor is, ha azt gondolnánk, hogy az edzői pályájuk ívén ez a Xabi Alonso egy fölfelé ívelő pályán lehetne, ha hagynák, míg Mourinho utóbbi idős teljesítményeit nézve éppen amit az előbb Göbi rácsapott erre, tehát egy lefelé haladó, de azért nyilván itt szerintem most a személyiség, akit keresnek. Tehát kell egy olyan valaki, aki ezt az elképesztő ego tömeget, ami ott sorakozik a Real Madrid öltözőjében, valamilyen szinten megpróbálja egy irányba terelni, hogy ez persze sikerül ehhez.
Igen, de bocsánat, tehát, hogy én nem tudom, hogy egyetértetek-e velem, de az első madridi Mourinho éra, ami az mondjuk az ő csúcspontja egyébként nyilván az Inter is a csúcs, de akkor még abszolút a toppon volt. Azt szerintem egy ilyen nagyon sötét korszak a Real Madridnál, mert olyan focit játszottak, amire minden Madrid dulka azt mondta, hogy hát ez így nagyon nem. Mert akkor voltak a Pepe agyorúgja Messit, és tényleg erre játszottak rá, Mourinho meg tapsolt hozzá, tehát az nem volt egy szerethető.
Én azt szeretem azt az élet. Bocsánat. De csak azért is, mert annyira vártuk azokat az elklasszikókat.
De ott mindig a Real Madrid volt a rossz fiú egyébként, ha ezt mondjuk így le
most
akarjuk.
Most is így lesz. De ha megnézzük, most ugyanúgy dominás a Barcelona. Azt én nem tudom, azt biztos akarják, hogy a Barcelonát legyőzzék, és ez a Barcelona most sokkal-sokkal előrébb tart, mint a Real Madrid, és ugyanolyan szituációban érkezik most Mourinho, mint nem tudom hány éve, de 10, vagy úgy repül az idő, tényleg most erre nem sem emlékszem, mikor ment oda először, de ugyanaz
2010 szerintem?
2010, így van, 10-13
volt. Bocsánat, akkor 10, igen. Tehát, hogy ugyanaz a korszak, hogy a Barcelona domináns, szuperjátékosokkal, akik ráadásul még fölfelé tartanak, és ezt a dominanciát kéne megtörnie a Mourinho-nak. Ott sem egyből sikerült, de aztán fölépített egy ilyen igazi rossz fiú csapatot, amelyik meg tudta törni, és ugye spanyol bajnok lett. Tehát, hogy egyrészt szerintem a szituáció ilyen szempontból hasonló. Amit a Zsuzsi elmondott, azzal nagyon egyetértek, először hitetlen, nem akartam elhinni, hogy tényleg a Mourinho, amelyik ugye leszálló ágban van. Tehát, és aztán végig gondoltam, ez az egyik, ami eszembe jutott, a másik, meg az pontosan, amit a Zsuzsi mondta, az öltöző. Akármilyen szinten leszálló ágban van a Mourinho, mai napig az összes játékosa imádja. Tűzbe megy
érte.
Tehát, hogy aki, ha valamit képes a Mourinho, és lehet, hogy az eredmények már nem úgy jönnek, de az öltözőt képes egységé kovácsolni. Efelől nincs kétségem, hogy ezt a Real Madridnál is meg fogja csinálni.
Már hát azért megnézem, hogy Vinicius majd tűzbe megy.
Én biztos vagyok. Egyszerűen olyan személyisége van, nem véletlen ez a special van, tehát, hogy a ebbe biztos vagyok, hogy ott a Viniciusnak is vagy beáll, vagy akkor itt el kell mennie, mert a többi játékos viszont be fog állni mögé.
Hát vagy a szabad kéz az mire vonatkozik, mert akkor lehet, hogy pont arra, hogy adott esetben azok, akik nem állnak be, azoktól megválhasson, nem tudom.
Valverde és Tchouaméni közé áll, nyilván.
Mondjuk akkor egyébként ezt a Xabi Alonsonak is meg lehetett volna adni. Ezt
csak a karizma. Más a karizma, így van, és nincs mögő.
De nem a szabad kézre mondom. Tehát akkor a Xabi Alonso is
megkapta, csak a játékosok.
Nincs az a múlt, amire ezt a szabad kezet építeni lehetne. Tehát én ezt azt gondolom, hogy az hiányzott. Hiába gondoljuk azt, hogy a Xabi Alonso amúgy egyébként szakmailag valószínűleg most éppen a mai modern futballban, vagy akár a taktikában előrébb járhat, és szerintem előrébb is jár, mint José Mourinho. Jó, bár azért látunk még a tavalyi szezonban is egy nagy hoppát éppen egy ilyen kapus előre futó góllal. Szóval, hogy nyilván vannak ötletei, de azt gondolom, hogy a fajsúly, tehát az, ami szerintem Xabi Alonsoból hiányzott ahhoz, hogy ezt a szabad kezet érvényesíteni tudja.
Igen,
és ne felejtsük, hogy azért a Benficát úgy vitte végig a szezonban, hogy nem kaptak ki.
Igen, és harmadikok lettek.
És igen, de azt hittük, hogy most oda megy levezetni, és azért egész jó idényt rakott össze. Ki az, aki megsínli majd a Real Madridban most? És ki az, aki profitálta abból, hogy Mourinho érkezik?
Hát a Viniciusnak biztos vagyok benne. Bár nem tudom, nem, mert ő meg szereti a rossz fiúkat, tehát ebben sem vagyok biztos.
Bappé a posztjából, vagy a lájkjából úgy tudjuk, hogy örül.
Hát nem negyedik számú támadó lesz
valószínűleg. Csak Bappénak nem örülnek a Real Madridnál, ahogy látjuk az aláírás gyűjtésből, tehát valószínűleg itt lesz majd mégis kis...
Jó, az biztos, hogy ez Mourinho utolsó esélye. Tehát, hogy ezen a szinten teljesítsen. Én bevallom, én ugye ezért hitetlenkedtem, mert azért azt lehet látni, hogy Mourinho felső polcos csapatot már nagyon rég nem kapott.
Igen.
Tehát az utolsó komoly trófeáit, mindegy, a Rómával nyerte a Konferencia Ligát. Egyébként
hozzáteszem, azt is meg kell nyerni.
Igen, és hozzáteszem, az a Rómának nagyon fontos volt, mert a Róma meg aztán már írdatlan régóta nem nyert semmit, úgyhogy az a Rómának elképesztően fontos volt, sőt a következő évben egyébként itt a budapesti döntőbe is bejutatta azt a Rómát, úgyhogy, de azért, ha megnézzük Törökország, hazament port, ez már nem a felső polc. Tehát ezt azért érezzük. Ezért mondom, hogy ez szerintem az utolsó utáni esélye, hogy a Mourinho megmutassa, hogy még képes komoly eredményeket elérni komoly csapatta. Úgyhogy ez ilyen szempontból is szerintem ha itt megbukik, akkor
onnantól nem látom, ahogy a Mourinho vezette fel az egész témát, tehát egy olyan szinten nehezített pályán kell, hogy bizonyítson amúgy. Tehát amit mondasz, hogy utolsó utáni esély, vagy utolsó esély, én akkor tudnám elképzelni, ha ez egy kész Real Madrid lenne. De hát itt tényleg egy omladozó várat kell gyakorlatilag újra felépíteni. Én szerintem ő már ehhez kevés, de hát majd meglátjuk, mert nyilván azért a Barcelona mögött még mindig a Realnak van a második legjobb kerete mondjuk Spanyolországban.
De pontosan ezért félig meddig kész van ez a csapat, csak az öltözőt kell összerakni én szerintem. Tehát, hogy alapvetően
jó, ez azért félig meddig, mert nyilván a játékosok megvannak.
A kvalitás megvan hozzá, az csak megvan. Ugye a morál az a probléma. Mourinho mennyire foglalkozhat, majd foglalkozik majd azzal, ami Tchouaméni és Valverde között történt? Ő azért szerintem szeret visszanyúlkálni, és fog-e büntetni egyáltalán, erre szeretnék.
Hát ott már kiosztottak egy félmillió eurós büntetés, hogy
300 euró. Minden eddiginél nagyobb súlyú büntetés, hozzáteszem, nyilván azért nagyon nem pislogtak utána.
Már másfél heti fizetést le kell
mondani. Igen, tehát igen, annak egy tizede legyen nekünk mondva abból a büntetésből.
Jutott pénz a felvágottra még.
Igen. Én szerintem egyébként szeret büntetni, de azért Mourinho alapvetően egy ilyen kezében kockacukrot tartó típusú edző. Lehet, hogy ott van az ostor is, de szerintem nagyon-nagyon ritkán veszi ezt elő, és pláne ezeknél a személyiségeknél én azt gondolom, hogy ő ezzel nagyon óvatos lesz. Én szerintem ő mindenkit édesgetni akar, mindenkinek tudja a nyelvét, mindenkihez képes lesz olyan módon szólni. Én nagyon kíváncsi lennék arra az első öltözői beszédre, amit majd tartani fog, hogy ott vajon az, hogy fog kinézni. Egyébként én látok abban most így rációt, hogy ebből a csapatból tényleg, hogyha megnézzük, hogyha nem tudjuk persze, hogy ugye hogyan alakul át a Real Madrid, tehát hogy a szabad kéz az mit jelent majd, hogy kit vehet, mennyiért, mert azért ugye jelen pillanatban a mostani állományra, a mostani keretről beszélünk, ami valóban egy vadlovag gyülekezete, tehát ez nem lesz egy egyszerű történet, hiába van bennük a potenciál meg a lóerő. Az a kérdés, hogy lesz-e olyan lehetősége, hogy ezt a csapatot esetleg játékos állomány szinten is átalakítsa a saját képére, hogy az mi lesz, hát azt senki nem
tudja. És ugye őszintén a spanyol bajnokságban azt nem gondolom, hogy első évben rögtön sikerül megtörni a Barcelonát, ez korábban sem sikerült első évben. A Mourinho-t azt fogja beárazni, de a Real Madrid edzőjét bármikor az árazza be a leginkább, meddig jut a Bajnokok Ligájában. Tehát szerintem itt ez a nagy kérdés, mert azért a spanyol bajnokságban jelenleg szerintem másodiknál nem nagyon tud rosszabb lenni. Mondhatnánk az Atlético Madridot, de szerintem az Atléticótól is éppen elmegy egy Griezmann. Én nem érzem most annyira erősnek az Atlético keretét, hogy reálisan megszorítsa a Barca Real duóját. Tehát azt gondolom most azt, hogyha második, azt lehet, tehát hogy mennyire lesz szoros a bajnokság. Nyilván az nem mindegy, hogy a fél távnál 15 pont van közte, az nem fog tetszeni senkinek. De ha ezt szorosan tudja tartani, mondjuk a legalább a bajnokság kétharmadáig, azért akkor azt gondolom, hogy elsősorban a Bajnokok Ligája fogja meghatározni azt, hogy miként ítélik meg az ő első éves munkásságát, és ezáltal van ennek folytatása, mert azért a Real Madridnál sok példát tudunk mondani, hogy azért nem olyan hosszú a türelem.
Hát amúgy is hát csak az... két éves szerződésről van szó a sajtóhírek igen. szerint, ha jól tudom. Igen. Az is ritka egyébként a mai futball, vagy valaki csak két éves szerződést kap.
Főleg úgy, hogy ugye Chelsea-nél adtak hatot is.
A nagy múltra való tekintettel kötöttek hat éves szerződést.
50 millió font volt a végkérdés.
Kivel volt? Hetedik volt a Hull City-vel?
A Hull City-vel hetedik hely, az volt a csúcs.
Markáns múltra való tekintettel kötötték a hat éves szerződést.
Döbbenetes. Zsuzsi felvetette, hogy mi lehet majd a Real Madridban az első néhány szó az öltözőben. I am José Mourinho, valószínűleg így fog kezdeni.
I am the special one.
De arra gondolunk egyébként, hogy Zlatan Ibrahimovic talán ő Mourinho volt az egyetlen, aki tudta kezelni.
Így van.
Igen.
De senki más. Nem,
hogy
Ez így jó.
Ezért gondolom azt, hogy a Bappé imádni fogja, sőt a Vini imádni fogja. Hát a Mourinho egót építő oda megy, és elhitteti az összes játékosával, hogy ti vagytok a legnagyobbak. Hát de ezt imádja egy játékos, amikor azt érzi, hogy kimegyek, és én vagyok a világ közepe. Most azért ez egy, amennyire ismerik a Bappét, szerintem neki ezt imádni fogja.
Amúgy neki nem nagyon kell elárulni, de...
Értem, de azért tetszeni fog neki, amikor a Mourinho sajtótájékoztató kondicséri, stb. Tehát a Mourinho ez nagyon ért. Én ezt várom egyébként, meg egyébként azt, hogy megint rossz fiú lesz a Real Madrid. Tehát, hogy ott nem fognak szomszédba menni a egy kis piszkosságért.
Igen.
Inkább azt mondom,
hogy nem örülnek. Meg bemennek a zarajlabda maradnak. Megyen meg. Na jó, hagyjuk is.
Egyébként onnan indul az egész.
Onnan
szerintem az egésznek a kezdőkör.
Igen, igen. Ott szerintem is elindult egyfajta lejtőn a csapat igen. megítélése is, meg úgy sok minden más.
Folytatjuk majd nem sokára még labdarúgásra hírek után, hiszen folyamatosan csepegtetik a világbajnokságra készülő kereteket. Szóval nem sokára jövünk vissza.
Ez a Nemzeti Sportkör a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Férfi kosárlabda. A magyar férfi kosárlabda bajnokság a szűnni nem akaró tempó, a precíz távoli dobások és a palánkok alatti kőkemény csaták világa. A nagymúltú vidéki fellegvárak és a feltörekvő fővárosi klubok találkozóit, minden fordulóban fanatikus szurkolótáborok és fergeteges hangulat kíséri. Élő közvetítések a férfi kosárlabda bajnokságból a Nemzeti Sport Rádióban.
Tartalmas szórakozást keres az egész családnak? Ne nyomozzon tovább! Ha-hó!
Ha-hó!
Hova igyekszel, öcsi?
Mert mi elhozzuk otthonába az ünnep hangulatát.
Nem adnám egy zsák aranyért, hogy egyszerre ilyen társaságot tisztelhetek nálam.
Nálunk mindenki megtalálja a számítását.
Úgy látom, hogy megtanultad, miként láthatsz a szíveddel.
Utazzon velünk térben és időben.
Mesélni véletlenül nagyon jól tudok.
Várja önt a szellem és a lélek kalandja. Klasszikus történetek, kortalan élmények, az egész családnak. Filmek, ünnepi műsorok pünköstkor is a közmédia csatornáin.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió Vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Visszavonul a válogatottól Dubai Debora, 10 Intercity kocsit bérel ki a MÁV az osztrákoktól nyárra. Kissé szeles, de napos idő lesz a folytatásban, és köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
Sporthírek.
Szabadkártyát igényelt a januári olimpiai kvalifikációs világbajnokságra a Magyar Kézilabda Szövetség az elveszített világbajnoki selejtezőt követően. Ezt az MKS a mai sajtónyilvános eseményén jelentette be. A Nemzetközi Szövetség 2 szabadkártyát tart fenn a VB-re. Ezek odaítélésének nincsenek szabályokban rögzített feltételei. Visszavonul a válogatottól Dubai Debora, a Győr NB1-es női kosárlabda csapatának bedobója, aki éveken át csapatkapitánya volt a nemzeti együttesnek. Idén fontos szerepe volt abban, hogy Magyarország 28 év elteltével világbajnokságon szerepelhet. A németországi eseményen azonban már nem lép pályára. A 6. világbajnokságára készülhet Cristiano Ronaldo, ugyanis a várakozásunknak megfelelően ott van a portugál labdarúgó válogatott világbajnokságra készülő keretében. Roberto Martínez szövetségi kapitány 27 játékos nevezett meg a mai csapat hirdetéskor. Carlo Ancelotti, a brazil labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya is kihirdette végleges keretét a világbajnokságra. A 26 játékos között ott van az elmúlt időszakban sérülésekkel küszködő Neymar. Az olasz szakember ugyanakkor nem számít többek között Thiago Silvára, Antonira, Richarlisonra és Joel Lintonra sem.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
A Vártnál is nagyobb az érdeklődés a debreceni BMW gyárban készülő X3-os modellre, közölte a BMW Group egyik alelnöke Budapesten. Eddig mintegy 50 ezer megrendelés érkezett erre a típusra, ezért a tervezetnél korábban már februárban elindították a második műszakot. A debreceni BMW gyár azt bizonyítja, hogy Európában is lehet nemzetközileg versenyképes elektromos járművet előállítani. A BYD a Szegeden létesítendő gyár építése során súlyosan megszegte a környezetvédelmi előírásokat, írta Gajdos László élő környezetért felelős miniszter Facebook oldalán. A miniszter felszólította a kínai autóipari cég vezetőit, hogy azonnali hatállyal fejezzék be a környezetkárosító tevékenységet, és tegyenek eleget a hatóságok által előírt kötelezettségeiknek. A MÁV 10 Intercity kocsit bérel az osztrák vasúttól a nyári balatoni forgalom idejére, írt a Facebook posztjában Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter elmondta, hogy a MÁV-nak jelenleg kevesebb üzemképes Intercity kocsija van, mint akár tavaly vagy tavaly előtt. Ezért azonnali megoldást kellett keresni. Hozzátette, hogy dolgoznak a tartós megoldáson is, azaz a teljes távolsági flotta megújításán. A hétvégén lehullott jelentős mennyiségű eső a jelenlegi aszályos helyzetben csak átmeneti enyhülést jelent, közölte az Országos Vízügyi Koordinációs Központ. Az esőkből mintegy 10 millió köbméterrel növelték a visszatartott víz mennyiségét. Így a duzzasztott folyómedrekben, csatornákban és tározókban a megtartott vízkészlet jelenleg 625 millió köbméter. A vízügyi szakemberek az elmúlt napokban megkezdték több holtág mesterséges vízpótlásának előkészítését. Szivattyúk segítségével vízhez jut majd a tiszadobi holtág, a tiszaugi holt tisza, valamint Bodrog és a Hernádmenti holtágak is. Az egész kontinensre kiterjedő vészhelyzetet hirdette ki az Afrikai Járványügyi Központ, a Kongói Demokratikus Köztársaságot és Ugandát érintő ebola járvány miatt. A rendkívül intézkedés célja az afrikai országok járványügyi fellépésének összehangolása, megerősítése. A Kongói Egészségügyi Minisztérium ma 513 gyanús megbetegedésről és 131 halálesetről számolt be.
Közlekedés.
Az erős teherforgalom miatt szakaszos torlódásra kell számítani az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Tatabánya és Béltorbágy között több helyen lelassul a forgalom. Fontos tudni, hogy személyautóval az átterelt sáv burkolatfelfestés miatt a 30-as kilométer után nem használható, onnan a külső sávra terelik a forgalmat, és csak egy sáv járható.
Időjárás.
Napos az idő, az országban csak néhol van még kevés fátyol és gomoly felhő az égen. Az északi a szelet élénk lökések kísérhetik, éjszakára 5 és 12 fok közé hüll a levegő, holnap napközben 20 és 25 fok között alakul majd a hőmérséklet.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a híradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör. A hangadók rangadója. A Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
A mikrofonnál továbbra is a műsorvezető Jó András, és folytatjuk a Nemzeti Sportkört Csisztus Zsuzsával, Göbölyös Gáborral és Gergelics Józseffel. Ha ígértem, folytatjuk a labdarúgó világbajnoki keretekkel, hiszen pont most néztem egy videót, hogy Neymar könnyek között hallgatta a híreket, hiszen bekerült a brazilok keretébe. Mennyire esélyes ez a brazil csapat a VB címre?
Szerintem sem ennyire. Elnézést kérek a brazil rajongóktól. Bár azért, tehát ha a braziloknak van kedvük játszani, és jó napjuk van, akkor bárkit képesek legyőzni, de szerintem ez nem ezen a világbajnokságon lesz, hogy elmennek a legvégsőkig. És ha már videó egyébként számomra, ami igazán megdöbbentő volt, azt nem tudom, láttatok, hogy az emberek kivetítőkön nézték a kerethirdetést szerte az országban, sőt, még nem is tudom, talán valami kínai iskolát is láttam, ahol megállt egy picit a tanítás, hogy nézzék azt, hogy Ancelotti vajon bejelenti-e Neymar nevét. Bejelentette, én azt gondolom egyébként, hogy nem volt más választása, tehát hogy olyan nyomás volt.
Foglalkozik ő, Ancelotti foglalkozik ezzel vajon?
Ennyire kell ezzel foglalkozni, tehát hogyha sikertelenek lesznek, akkor egyből ezt zúdítják rá, így viszont szerintem elmondhatja azt, hogy látjátok, én elhoztam, én azt gondolom, az első meccsen be is rakja majd a kezdőbe, lehet, hogy működni fog a dolog. Tehát,
hogy... Szerintem az a kérdés, hogy milyen szerepet szán neki. Én egyébként ebben nem vagyok biztos, és ebben nem is fogok belelátni, meg nem akarom azt mondani, hogy ez a jó megoldás, vagy az a jó megoldás, ezt Ancelotti fogja látni, hogy milyen fizikális állapotban van. Mert simán el tudok képzelni olyat, Neymar extra klasszis, tehát a technikai képességei megvannak, de ha nincs olyan fizikális állapotban, akkor valószínűleg jobban járna a brazil válogatott, ha mondjuk a
60. Hatosba játszana, hatos pozícióban, szűrő.
Tehát, hogy
ez most igen. Egy ilyen vicc műsor?
Igen, most meglepő. Tehát, hogy a 60. percben mondjuk bevinni. Tehát ez az, amit szerintem nem látunk, ezt az Ancelotti majd tudja. Én egyébként egyetértek Göbivel, nem várok sokat a brazil válogatottól, én inkább a Don Carlo faktor az, ami miatt én azért óvatosan mondom azt, hogy nem lesznek jók a brazilok.
Én is.
A Carlo Ancelottit, ahogy pont említettem is, én azért a jelenkor két legnagyobb edzőjek közé sorolom. Egyébként, ahogy mondtad, a Luis Enriquével kiegészülve háromba sorolom. Ez az egyetlen ok, ami miatt a brazilokat én nem írnám le teljesen. Amúgy a keretük szerintem nincs a három legjobba, de azért mondom Ancelottival, ő képes meglepetést tenni, vagy összekovácsolni ezt a brazil csapatot, és hogyha leszkedjük focizni, jó formában vannak, egyébként Amerikában van a VB, ami szerintem szintén szempont, tehát közelebb van, értem, hogy nem Dél-Amerikában, de időzónában, mindegy, én szerintem nekik ez jobban fog feküdni.
Igen, én most pont nézem ezt a jelenetet, így rákerestem valóban, és nem színészkedésnek tűnik, ahogy könnyek között veszi tudomásul ezt a bejelentést, és hogy mennyire fontos lehet neki. Nyilván Carlo Ancelotti azért nem hiszem, hogy nyilván valamennyit kell a közösségnek dolgoznia, valamennyit, de azért azt gondolom, hogy olyan sokkal komolyabb szakember, hogy egy ilyen döntést ne csak népszerűségi alapon hozzon meg.
Én se arra gondoltam, hogy ez népszerű. Alap egyébként.
Nyilván,
támadási felület.
Hogy miért van ő ott, és
miért nincs ott.
Ja, értem, hogy miért nincs ott.
Ha, hogyha nem lett volna ott. Tehát azért mondom, hogy szerintem nem volt nem volt igazából. Szerintem
a Don Carlos-t kellene, hogy van olyan karakán ember, hogy azt mondja, hogy nem felelt meg, nem fért be a keretbe, Neymar jelenleg a mostani teljesítményével.
Igen, bár egyébként 26 fős a keret.
Igen.
Tehát ezt nem felejtjük, hogy korábban 23 fős keretek, igen, még korábban meg még annyi se.
Elbír valószínűleg egy utazó Neymar.
Nem, és ez tényleg.
Egy utazó nagy csövetet. Elbír
egy
Neymar, igen. Egy olyan Neymart bír el, aki adott esetben tényleg csak mondjuk, nem azt mondom, hogy kritikus helyzetekben, de akkor, mert ugye nem tudta, annyit volt sérült, azért azt ne felejtsük el. Tehát, hogy azt, hogy ő fizikálisan mit bír még el, mert szerintem a zsenialitásához tényleg nem fér.
Hát meg mióta nem játszik top bajnokságban.
Igen, ezt akarom mondani, hogy mind a sérülések, mind adott esetben a kondíció hiánya, és tehát ő simán elképzelhető, hogy ő egy, nem azt mondom, hogy egy másodkapitányként ülött majd, de egy olyan elemként, egy hangulati elemként, a szó pozitív értelmében, tehát ami, vagy egy zászlós hajóként, ami kell a brazil csapat élére. Viszont visszatérve, én meg pont nem írnám le a brazilokat, éppen azért, mert Carlo Ancelotti viszi őket, akinek most megint meghosszabbították jó néhány évvel szerződését, ami jelenthet azért valamit, hogy lehet, hogy folyik ott már egy olyan válogatott béli munka, amit most innen nem nagyon látunk Európából, innen a Kárpát-medencéből, tehát simán el tudom képzelni, hogy ez a brazil csapat jobb lesz annál, mint amit most így jelen pillanatban gondolunk róluk. Független attól, én most is azt mondom, hogy a jelenleg szerintem a francia válogatott a legütőképesebb per pillanat.
És tegyük hozzá, hogy Ancelotti jól is érzi magát Brazíliában, tehát hogy ő szigorúzgat, kornevál. Tehát, hogy
de meg abban mondjuk, van, amikor hát a legjobb egy szövetségi kapitányi poszt.
Tehát, de hogy nyilván, igen.
Azért a heti stressz szerintem abban a korban már nem kell, mármint, hogy, sőt nem is heti stressz, hanem heti kettő rögtön, ugye?
Persze ez a meghosszabbított szerződés azért lehet, hogy az a VB szereplés majd ezt átírja attól függően, hogy milyen is lesz az. Aztán az is lehet, hogy még élete végéig. De azt mondják, hogy forever marad.
Szobor. Szobor, babérkoszorú.
Viszont engem meglepetésként ért alapvetően, hogy ugye Zlatko Dalic is ugye a horvátok szövetségi kapitánya keretet hirdetett, és Luka Modric 40 évesen bekerült a keretbe. Talán már nem tud annyit segíteni a csapaton? Nem tudom, tész, hogy gondoljátok.
Modric?
Hát tudja,
szerintem sokkal többet, mint Neymar.
Ami most játszott a ugye Milánba az arc sérülése előtt.
Igen.
Szerintem a csapat egyik legjobbja volt.
Hát a legjobbja, egész konkrétan.
Elképesztő. Én inkább ledöbbenek, hogy ő ennyi siker után még elmegy, és egyszerűen kiteszi a szívét, lelkét a pályára, és hogyha például a Kispestet idéztem, hogy motivációs probléma, hát a Modric az minden egyes meccsen meghal a pályán. Igen. Teljesen mindegy, hogy a Sassuolo az ellenfél, a Juventus az ellenfél, kiemelkedett a Milánból.
Neki szerintem a játék percével kell egyébként játszani egy kicsit.
Ezt akarom mondani, hogy két vagy három naponta lesz
egy mérkőzése. Egy hónapos VB, ott azért majd egy picit okosan kell őt játszatni, tényleg nem. Nem, azért, 90-100 perceket kell neki a pályán tölteni.
Nagyobb a mezőny, és ezáltal több idő van a elején a mérkőzések között, tehát még ez is kedvez neki. Az mondjuk nyilván kevésbé, hogy ha már itt tartunk, hogy a horvátok végigmentek az előző két VB-n, nyilván nem arany, de lejátszották a maximális 7 meccset. Most ez a 7 meccs, ez 8, de nagyobb szünetek vannak a meccsek között. Mindegy, átadom a többieknek a szót, de én Modricstól csak legfelső fokon is lenyűgöző, amit
csinál. Hát nem ő az egyetlen 40 éves azért most ezen a világbajnokságon, ugye? Tehát erről a tendenciáról már beszéltünk, hogy jönnek vissza a 40 évesek, világbajnokságban, ott vannak, lehet rájuk számítani. Dzeko is szóba került valamelyik nap, és hát nem beszélve Cristiano Ronaldóról, ugye?
És Neuer visszatér a VB-re.
És ő is. Na, így szóval,
hogy ez a hatodik világbajnokság.
Így van. És mi más lehetne a célja, mint hogy világbajnok legyen végre? Ugye, hát ez persze azért nem olyan egyszerű, bár tavaly volt olyan formában szerintem a portugál válogatott. Volt egy időszak, amikor azt mondtuk, hogy tű, ahogy játszanak, ez azért nem semmi.
Pont szóval, mielőtt mi ígszeltünk velük.
Igen.
Akkor
beszéltem. Akkor én mondtam is,
hogy
igen, akkor pont ilyesmi volt, ahogy kinézett akkor ez a válogatott, Roberto Martinez válogatottja. Úgyhogy szerintem ezeken, tehát ilyen szempontból, ha Modric életkorát, vagy motiváltságát nézzük, ez a generáció, vagy ebben a generációban még megvannak a vegytiszta futballőrültek. Most nem azt mondom, hogy a fiatalabbaknál nincsen, de van közöttük néhány olyan, aki a játékére magáért imádja ezt, és teljesen mindegy, hogy mi van mögötte, hány királyi klub és csapatváltás és trófa és egyebek, és hát nyilván, ha a nemzeti válogatott hívja őket, és ha haza szeretett, akkor megindulnak és mennek.
Most, hogy Neymar keretbe való bekerülését követően lehetett látni egy képet, hogy The Last Dance, ott volt Ronaldo, Messi és Neymar. azért ez ilyen szívszorító, hogy most már ez egész biztos, hogy ez az utolsó nekik.
Soha nem mondtam, hogy ez messzire.
Hogy a képen, amiről meséltél, valószínűleg nem volt rajta, de én a Modricot is ide tenném. Ez a Modric VB ezüst és bronzérmes, elképesztő, hogy a horvát válogatottat hova repítette. Tehát, hogy ezért mondtam, hogy a horvátokat az ezüstre sem nagyon számított senki, de az egy nagyon jó korban lévő, csúcson lévő horvát válogatott volt. Katarban senki nem számított rá, hogy a horvátok még egyszer végig mehetnek. Elmentek és bronzérmesek lettek.
Tehát így van.
Döbbenetes. És egyébként a horvátoknak a nagyon nagy erénye, a mind a két VB-n hosszabbításos 11-eses párharcokat nyertek sorra. Tehát nem az van, hogy egyet szorosan, hanem egymás után nyerték meg a 11-eseket. Mentálisan annyira erős az a horvát csapat, hogy valami egészen félelmetes, és ehhez egyébként szerintem van köze a, nyilván egyrészt a Dalicnak, mint szövetségkapitánynak, meg azt gondolom, hogy Modricnak.
Igen, korábban azt mondtad, és ez megütötte a fülemet, és erről nem beszéltünk jobban, Manuel Neuer lesz a valószínűleg a német labdarúgó válogatott első számú kapusa.
Azért én nagyon örülök ennek.
Én is örülök, csak azért a Bajnokok Ligájára elődöntem, ez sem sikerült úgy neki azért.
Hát azért az ő játékában ez benne van. Uh-huh. Tehát én szerintem a világ egyik legjobb kapusa, még mindig, de ugye amikor fiatal volt, mondjuk amikor 14-ben VB-t nyertek, ugyanez a típusú kapus volt. Ha kellett, akkor 40 méterre kijött, passzolt, mert a 20-ból egy nem sikerült, és akkor kapott egy üres kapus gólt. Azt azért hozzáteszem, hogy talán egyébként ilyen VB vagy BL továbbjutás sosem múlott ezen egyébként, hogy nem emlékszem olyan, hogy konkrétan rajta megy el egy meccs, valóban benne van, sőt a 18-as VB-n volt az... a koreaiak ellen, amikor a feljött a végén, mert egyenlíteni kellett volna, és akkor elvesztette a labdát már a korai térfélen, és akkor üres kapus góllal lett 2-0, tehát neki benne van ez a játékában, de azért Oliver Baumannál szerintem jobb kapus, és a németeknek az, hogy egy Neuer van hátul, az szerintem az egy, most hülye hangzik, de plusz egy ember. Tehát az nem 11, hanem 12. Szerintem a legjobb.
Nem tudom, én azért a Paris Saint-Germain elleni első BL elődöntő után nem feltétlenül éreztem azt, hogy Manuel Neuer élete csúcsformájában. Igaz ugyan, persze azok olyan gólok voltak, amire majdnem mindegyikre azt mondtuk, hogy és hogyan lehetett volna ezt megfogni. Aztán persze óriási volt a formajavulás a második mérkőzésre, még akkor is, ha ez nem volt elég. Tehát azt láttuk, hogy mint a két különböző embert láttunk volna ugyanabban a testben. Nem tudom, inkább azzal értek egyet, amit te mondasz, hogy nincs nála jobb most szerintem, jobb kapuson német válogatottban, mint ő, de hát én szerintem egy picit a píken, a csúcson túl van már. Nekem az a megérzés.
Hát igen, de egyébként ez igaz a Ronaldóra, a Messire, tehát a Modricre, ezek mindig az, és akkor visszatudok arra, hogy last dance.
Csak egy mezőnyjátékost le lehet könnyedén, relatíve könnyedén cserélni, vagy be lehet hozni később, vagy csereként behozni, és ezek a nagy nevek, ezek a 40-esek egészen biztosan nem fognak végigjátszani, pláne nem egy ilyen hosszú világbajnokságon minden mérkőzést, ők fontos cserék lesznek, vagy fontos kezdő emberek, akiket majd alkalmatán, de egy kapust nem nagyon fogsz cserélgetni szerintem, ha csak nem rettenetesen rossz formában játszik. Jó, ott nem kell olyan sérül. Kondíció.
Tehát, hogy ennyi, igen. Az a kapus poszt, az másik
irányában. Az nem kéne, hogy problémát okozzon, tehát ugye Curaçao,
Ecuador és Elefánt melyik azon a csapat, amelyiknek gondot kéne okozni ebbe a kibővített mezőnybe, meg mindegyik csoportba került azért olyan csapat, hogy tehát, hogyha ebből nem sikerült tovább jutni, akkor...
Picit kézilabdázunk szerintem. Nem túl jó hangulata és jó kedvel. Ugye nemrégében volt egy VB-selejtező tegnap előtt, és hát a magyar kézilabda válogatott, férfi kézilabda válogatott ugye nyerni tudott 31-30-ra, de nem sikerült a kvalifikáció a világbajnokságra. Nem tudom, hogy melyik szemszögből csemegézzük szét a mérkőzést, nekem az utolsó momentum az, ami nagyon szíven ütött, hogy időt kért Csema Rodriguez, és mindenki arra számított, hogy 7-6 jön. Nem jött a 7-6, helyette jött Onodi János Kuti, aki nagyjából 15-20 percet ült a padon, és jött egy keresztre, majd utána a labdát adtunk, eladtuk.
Ez a fájó, hogy idő, tehát mindig ez a legbosszanom, időt kértünk, átbeszélték a játékosok meg a kapitány dolgokat, és nem jutottunk el kapura lövésig, mert megfogja a kapus a ficakba tartó labdát, arra mindenki azt mondja, hogy hát ez döntötte, hogy jött egy kapusbravú. De az, hogy nem jutottunk el egy ilyen szituáció után kapura lövésig, az óriási baj. És hát én megfogalmazom markánsan is, abszolút nem vagyok, én egyébként alapvetően szimpatizáltam sem a Rodriguez-e, de sajnos ez egy olyan eredmény, és ugye az olimpia nagyon távol került, hogyha nem kapjuk meg a szabadkártyát, ez egy olyan eredmény, hogy itt szerintem távozni kell. Tehát ott tartunk, hogy 2 éve vagyunk Los Angeles előtt, és jószerivel, ha nem kapunk egy szabadkártyát, akkor elszállt az olimpia. Ez szerintem az a pillanat, amikor mindenképpen szövetségi kapitányt kell váltani. Attól függetlenül, elismerve a korábbi eredményeit, teljesítményét, személyiségét, amit ő a magyar kézilabdáért tett, mondom, én alapvetően szimpatizálok vele, de sajnos ez egy olyan eredmény, ami után szerintem nem maradhat a posztján egy szövetségi kapitány.
Nekem egy valami ugrott be egyébként azonnal a mérkőzés után. 2025. január 28. Zágrábi világbajnokság. A negyed döntőben ugye a horvátok ellen 31-30-ra kaptunk ki, pont ugyanaz volt az eredmény, csak ugye akkor nem nyertünk, és kis túlzás ugyanaz játszódott le előttem, hogy ott is 4-el is vezettünk, ha jól emlékszem, és egy teljes leolvadás volt.
Hát biztos ebben is, hogy mondjam, van probléma. Ma reggel már itt a reggeli műsorban Marosan Gyurival, akinek én nagyon sokat adok a véleményére, és szakértőnk, beszélgettük erről, és neki is volt hasonló, ha nem is ilyen módon markánsan kimondott véleménye, de az, hogy van egyfajta elfáradás a Csema és a válogatott közötti együttműködésben, ezt azért ő megfogalmazta. És ez nagyon sok mindenben látszott. Ugye például azt mondta Gyuri, hogy ő elkávézgatott volna azért ennek a mérkőzés, vagy a mérkőzés megelőző Mikler Rolanddal, és bekérte volna erre a két mérkőzése. Még akkor is, hogyha nyilván Roland föltette volna a kérdést, na jó, de meddig kell akkor most visszatérnem a válogatottba? Egyszerűen azért, mert a másik két kapusunk hiába nagyszerű, hiszen ismerjük az alapképességeket, láttuk őket bravúr kapusmódra védeni, de ha nincsenek edzésben, nem játszanak a saját klubjukban, vagy nem annyit játszanak, vagy egyszerűen nincs meg az a lehetőség, hogy formában legyél, formában maradj, akkor az elképzelhető, hogy nagyon fog hiányozni éles helyzetekben. Ez sajnos látszott is, tehát magukhoz képest nem úgy védett egyikőjük sem, mint ahogy azt gondolom képesek lennének. És valóban egy picit például a széleken, tehát ugye valahogy az a fajta fantázia, ami kéne, vagy lehetne a válogatottban, ami adott esetben tét helyzetben megfordíthat egy ilyen mérkőzést, az elképzelhető, hogy hiányzott. Hogy ez miből adódik, hogy pedig a küzdelem az érzékelhető volt. Tehát én azt nem mondanám, hogy nem tett meg mindent a csapat, vagy nem próbált meg mindent, de valahogy vagy a fantázia volt, annak a hiány voltak. Valóban a kapus teljesítmény nem volt szerintem az, ami kellett volna, ellentétben a szerbeknél sajnos nagyon, tehát ugye ezt mondhatni majd, hogy nem az ő kapusuk nyerte meg bizonyos szempontból ezt a találkozót. Úgyhogy én nyilván nem tennék ilyen markáns kijelentést a válogatott és a Csema közötti jövőt tekintve, de nyilván ez egy olyan fordulópont, amin el kell gondolkodni, hogy most merre tovább.
Az érdekes, bocsánat.
Plusz egy játékos, az Miklerre is érvényes, hogy Neuerre mondtad?
Szerintem igen, és nem is biztos, hogy a teljesítményben, lehet, hogy egyébként a Roli is bejön a kapuba, és egyet se véd.
Tehát előfordulhat, persze, lehet ilyen.
De szerintem az ő jelenléte az a társakra is jó irányba hathatott volna, de hát igazából mondtad, hogy a végén csodálkoztál, hogy nincs 7-6, én is csodálkoztam, de tényleg erre az egy támadás egyébként leszűkíteni ezt a párharcot, az hibás, mert tehát az első meccsen 7-tel vezettek, talán szerbek otthon. Tehát, hogy majdnem, hogy azt mondjuk, végig jobbak voltak ebbe a párharcba, egyébként megérdemelte jutottak szerintem tovább. A legrosszabb ezt a kapus fiút volt nézni, aki egy héttel korábban a Füksejénél is a heteseket védte.
Igen.
A legvégén. Itt szerintem a nagy kérdés, ezt a részét nem tudom, hogyha mondjuk megkapjuk a szabad kártyát, akkor ott mikor kaphatnánk meg? Tehát, hogy akkor lehet azt mondani, hogy akkor annak még ne kivágnánk egy Csemával, annak a világbajnokságnak, vagy már most váltani kéne. Egyébként én osztom a Jóci véleményt, szerintem is ez egy olyan eredmény, hogy fel kell állni, azt kell mondani, hogy köszönöm szépen, vége elég, mert most már ez nem az első olyan volt, amire te is visszautaltál erre a VB meccsre. Szerintem is elfáradt ez a kapcsolat, és kellenének újítások. Amit én egyébként hiányolok, hogy a legjobb játékosunk, ugye az mondjuk Bánhidi Bence, szerintem ezt kijelenthetjük a férfi kézilabdában, hogyha egészséges. Ugye nem tudjuk, hogy mondjuk pontosan milyen állapotban van. Mert egyébként Imre Bencét is mondjuk ide venném, de azért a mai kézilab nem a jobb szélső, vagy a bal szélső fogja neked megnyerni a mérkőzést.
Igen, belőle 9 gólt. De legyen az 6-7 méteresből. Igen. Okay.
De hogyha van egy Bánhidi Bencét, és tegyük fel, hogy egészséges, akkor szerintem őt tömni kéne labdával. Mert őt rendszeresen azt látjuk, hogy 2-3 emberrel be tud fordulni, ki tudja harcolni a hetest, és ebbe a párharcba egyébként ezt nem nagyon láttuk. Tehát valamikor a visszavágón is az első gól játszottam, amikor a második fél közepén lőtte. Igen.
és előtt elég sokat kihagyott.
Igen.
Tisz az ígyszereket.
De ettől függetlenül én rá kellene épülni a magyar válogatott játékának, szerintem. És elnézést, nem ők kézilabdaszak író, de én...
Szerintem már ő nincs a fénykorában, Bányi Bence.
Igen, de az ellenfelek miatt. Egyébként láthatjuk, tehát tényleg a Füksze volt erre, szerintem egy nagyon jó példa, hogy ez a német fiú, aki nyilván a világ legjobb játékosa most, nem tudom, 24 gólt lőtt a párharcba, mindent felvállalt. Tehát nekünk is kell egy olyan játékos, aki ilyen helyzetben tovább tudja lendíteni a csapatot. És ez sajnos tényleg nem a jobb szélső lesz valószínűleg.
Kéne egy jó Szoboszlai Dominik.
De ja, szerintem egyébként úton van, de Fazekas testvérek. Tehát ugye Fazekas Gergő rendkívül jól játszik, kell még neki egy-két év, és Máté is csatlakozni fog hozzá, hasonló kvalitásokkal, egy picit még magasabb is, mint a Gergő. Szerintem a belső pozíciókkal megvagyunk, nyilván most a jobbátlő poszt az egy olyan hatalmas rés a válogatott pajzsán, hogy ugye Máté Dominika nem tudunk mit csinálni, mert ugye nem bírja a sorozatos terheléseket a lába, most hiába kvalifikáltuk volna magunkat a világbajnokságra, nem tudtuk volna mit csinálni vele, se ott van az Illich Zorán, meg az Onlódi János Kuti.
De akkor amit mondasz, az alapján gyakorlatilag kijelenthetjük azt, hogy ez a csapat most nem hiányos? Nem VB érett, vagy hogy mondják ezt, hogy nem érdemli meg, hogy ott legyen a VB, mert nem olyan jó.
Hát igen, csak az a baj, hogy a VB-re, tehát a VB-re kijutni, az
egy alap.
Az igen, kellene, igen. Nyilván, persze.
Tehát én azt mondom, hogy az inkább benne van, hogy a VB-n nem érsz számottevő eredményt, az, hogy nem jutsz ki. Ahhoz képest meg azért több klasszisod van. Tehát több jó játékosod van, nemzetközi szintű játékos. Értem, hogy van hiányposztod, de...
Hát csak ahhoz meg kellett volna egy olyan párharcot, ahol egy nagyjából veled azonos képességű csapat ellen bizonyíthatsz.
És én egyébként mindegy, én mindig azt mondom, hogy én nagyon nem szeretem, hogyha bármilyen magyar válogatott, bármilyen sportágban a délszláv csapatokkal találkozik, az a baj, hogy azok megtörhetetlenek. Egyszerűen olyan szenvedély van bennük csapatszinten, hogy valami elképesztő. Tehát még
de attól
hogy...
most még messze is voltunk egyébként.
Ja, tehát, hogy az egyetem.
Mínusz héttel öltörtek szinte minket.
Amikor ugye hétről visszajövünk, és csak kettővel kaptunk ki, mi vártuk úgy a visszavágót, hogy egyébként mi örülhettünk neki. És értem.
Én aggódtam azért, nagyon sokan mondták, hogy hát ez a mínusz kettő hét, tehát tényleg majd a Veszprém Arénában, de azért...
Nem, amikor már 45-nél is még csak egy, meg kettő, meg döntetlen, akkor az már várató volt, hogy szoros lesz.
Köszönjük szépen, hogy itt voltatok, Csisza Zsuzsának, Gergel és Józsefnek és Gögbe és Gábornak köszönjük szépen, és folytatjuk a hazafutást.
Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sport Rádió Vita műsora.
műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Az Esztergom története első nemzetközi kupa idényében már is a négyes döntőbe jutott. De a tegnapi elődöntős veresége miatt ma 15 órától a bronzmérkőzésen léphet pályára Elek Gábor együttese. A férfi kézilabda válogatottnak pedig Veszprémen keresztül vezet az útja a németországi világbajnokságra. Ehhez a 17 óra 30 perckor kezdődő Szerbia elleni VB-selejtezőn kellene jobbnak bizonyulni déli szomszédunknál. A nap zárásaként jöhet a fiesta. A labdarúgó élvonalba feljutó Vasas a másodosztály zárásaként az Ajka ellen játszik. Vasas, Ajka, Merkantil Bank Liga mérkőzés élőben a Nemzeti Sport Rádióban.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
A pontos idő 17 óra 2 perc, a szerkesztő Somogyi Zsófia, a mikrofonnál a műsorvezető Jó András. Folytatjuk a hazafutást, mégpedig felvezetjük a Bajnokok Ligája döntőjét, amely majd május 30-án itt lesz a Puskás Arénában. Most mi tekintsünk vissza a Kreisz Bányt összeállításra, hogy mi történt 2015-ben.
Idén májusban Budapestre látogat a labdarúgó Bajnokok Ligája döntője. Az UEFA legrangosabb kupasorozatának 70 éves története során először ad otthont a finálénak Magyarország. Ez alkalomból a Nemzeti Sportrádió felidézi az eddigi összes BEC és BL döntő történetét. Puskás Ferenc 4 gólja, Magyar sarkozása, a Manchester United legendás feltámadása, mindegyik emlékezetes momentum szóba kerül a május 30-áig tartó sorozatunkban. A BEC és BL döntők története minden nap a Nemzeti Sportrádióban.
A bajnokcsapatok Európa kupája és a Bajnokok Ligája döntőjét bemutató sorozatunk 60. részében a 2014-2015-ös idény utolsó mérkőzését idézzük fel. A finálét a Berlin Olympia Stadionban rendezték, és bármilyen meglepő is, ez volt az első és eddig az egyetlen olyan alkalom, hogy az 1936-os olimpiára épített létesítményben játszották az európai klubfutball legfontosabb összecsapását. Ami a résztvevőket illeti, a Barcelona 10 éven belül negyedszer jutott el ilyen sokáig, a Juventus pedig 2003 után tért vissza a döntőbe. Mielőtt felidéznénk a találkozó történéseit, vegyük át, hogy alakult a szezon. ...2014 nyarán 53 ország 77 csapata készülhetett arra, hogy a Bajnokok Ligája valamelyik körében becsatlakozik a küzdelmekbe. Hazánkat a hetedik bajnoki címét megszerző Debrecen képviselt, amely a második selejtező körben csatlakozott be, és az északír Cliftonville ellen az idegenbeli 0-0 után a visszavágón Mihelics és Szidibe góljának köszönhetően 2-0-ra nyert és tovább jutott. A folytatásban a Báte Borisov érkezett, a nagyerdei stadionban Szidibe büntetőben volt eredményes, és Fehér Oroszországban is minden tökéletesen indult, Szidibe a 20. percben ismét 11-esből talált be. A két gólos előny és a játékképe is megnyugtató volt egészen a 38. percig, amikor Boadla megkapta a második sárgalapját, így a Loki megfogyatkozott. Ez fordulópont volt. A Báta a 39. percben egyenlített, a 66-ban belőtte a második gólt, ám az idegenben szerzett találatok szabálya miatt ez is még a magyarok sikerét jelentette volna. A 94. percben a lefújás alatt nem sokkal, azonban jött a kegyelemdöfés, Krivec is beköszönt, így a mérkőzést 3-1-re, a párharcot 3-2-re nyerték a fehér oroszok. A Debrecen óriási lehetőséget szalasztott el, és búcsúzott a Bajnokok Ligájától. A magyar bajnok nem jutott be a 32 csapatos csoportkörbe, ahonnan ketten, a Juventus és a Barcelona egészen a döntőig meneteltek. Idézzük fel a berlini vezető utat.
A katalánok az F csoportban kezdtek, ahol 5 győzelemmel és 1 vereséggel első helyen zártak a PSG, az Ajax és az Apoel előtt. A 8. döntőben a Manchester City jött, idegenben 2-1-es, hazai pályán 1-0-ás sikerrel zárult a 90 perc. A következő fordulóban a PSG ellen is 2-es győzelemmel lett meg a továbbjutás, 3-1 és 2-0 lett a két eredmény. A legjobb 4 között a Bayern München és egy régió ismerős következett, hiszen a bajorok edzője ekkoriban Pep Guardiola volt, aki korábban 2-szer is BL trófáig vezette a katalánokat. Most nem tudott semmit kitalálni korábbi csapata ellen, a Barca 3-0-ra nyert a Camp Nou-ban, így a visszavágón a 3-2-es vereség is belefért. A párharc két hősének a duplázó Messit és az összesen 3 gólt jegyző Neymart lehet tartani, de a Suárezzel kiegészülő csatártrió ekkoriban legendásnak számított a labdarúgás kedvelőinél. A Barcelona ezzel 2011 után ismét döntőbe jutott. A Juventus az aljelű kvartetben kezdett, és csak az utolsó játéknapon biztosította be a továbbjutását. Államgyőzelemmel, 1 döntetlennel és 2 vereséggel második lett az Atletico Madrid mögött, az Olimpiákhoz és a Malmö előtt. Az egyenes kieséses szakaszban viszont már nem hibáztak a torinóiak, a Dortmund ellen 5-1-es összesítéssel, a Monaco ellen 1-0-ás eredménnyel jutottak tovább, a legjobb 4 között a Real Madrid jött, Olaszországban 2-re nyertek a hazaiak, Madridban pedig 1-1-es döntetlen született. Ezzel 2010 után ismét bejutott egy olasz klub a sorozat döntőjébe. A finálét 2015. június 6-án rendezték Berlinben. Érdekesség, hogy 1971 óta ez volt az első olyan finálé, amelyet az év 6. hónapjában játszottak. A Barcelona 8. alkalommal léphetett pályára a trófáért, 1961-ben, 1986-ban és 1994-ben kikapott, 1992-ben, 2006-ban, 2009-ben és 2011-ben viszont győztesen hagyta el a pályát. Ami a Juventus illeti, ott negatívabb a mérleg, 1985-ben és 1996-ban sikerült nyerni, ám 1973-ban, 1983-ban, 1997-ben, 1998-ban és 2003-ban is vereség lett a vége. Ezúttal egy nagyon erős Barcelona állt ki az Olimpia stadion gyepére, a kispadon Luis Enrique ült, a kezdőcsapatban pedig többek között Dani Alves, Piqué, Rakitic, Iniesta, Messi, Suárez és Neymar is helyet kapott. Mielőtt azonban elárulnánk az eredményt, idézzük fel, hogy a Népszabadság újságírója Hegy Iván hogy várta a találkozót.
Favorit a Barcelona, de vigyáznia kell a Juventusszal a Bajnokok Ligája ma esti döntőjében. Oroszlán király és zebra. Döntetlenre áll a labdarúgó Bajnokok Ligája ma esti döntőjének két szereplője, a Barcelona és a Juventus. Már annyiban, hogy eddig mindkettő 7-szer volt finalista az első számú európai klubtornán. Ám a győzelmi arány 4-2 a katalán együttes javára. Hiszik vagy sem, nem minden szól a Barcelona mellett a labdarúgó Bajnokok Ligája ma esti döntője előtt. A katalán csapat és a Juventus eddigi európai kupatalálkozói alkalmával, ugyanis a torinói együttes vitte a prímet. 4 győzelem, valamint 2-2 döntetlen és vereség a figyelemre méltó mérlege. Az első 2 sikert még a Vásárvárosok kupája, az Európa Liga őse 1970-71-es kiírásának második fordulójában aratta, 2-1-2-1, és hogy akkor még honfitársaink is mennyire benne voltak a nemzetközi körforgásban, arra jellemző a Salvadorét, Capellót, Allert, Causiót, Anastázit, Bettegát felvonultató zebrák, később találkoztak a Rapp, Hernádi, Maurer, Konrád, Kincses, Kocsis, Daka, Dunai doktor, Tóth József, Bérezesi, Máté, Rónai, Tüske összetételű Pécsi Dózsával, mint a Barcelonával. És a baranyai sporttelepen 22 000 néző morgolódott, hogy az utóbb Torinóban 2-0-ra győztes olasz csapat 1-0-ra nyert. Így jutottunk idehaza a meccsek aljától a meccsek aljáig. De most nem provinciális pótfutballról, hanem a kontinentális gála műsorról van szó. Abban a tekintetben egálban van a két vetétárs, hogy mindkettő 7 döntőt vívott eddig az első számú európai klubtornán. Ám a Juventust olyan pech kísérte, akár a Benficát, amelyet 1963 óta kísért, korábbi magyar edzőjének, Gutmann Bélának az átka, csak 2-szer nyert és 5-ször vesztett. Legutóbb 12 éve volt finalista, akkor a manchesteri Old Trafford stadionban 0-0 után a 11-es párbajban maradt alul a Milánnal szemben. A Barcelona a Juve-nél és saját összesítését tekintve is jobban áll, hiszen 4-szer győzött és 3-szor távozott csalódottan. A legelső BEC döntőjében 1961-ben vereséget szenvedett a Benfica ellenében. 2-3 Kubalával, valamint az egyaránt gólszerző Kocsissal és Sziborral, mindmáig utolsó BL finalista fellépése alkalmával, 2011-ben viszont 3-1-re felülmúlta a Manchester United-et. A múlt trófeái azonban csak kis előnyt jelentenek napjaink számaihoz, vagy a Suárezzel kiegészülő Messi-Neymar páros különleges klasszisából fakadó elsőbségéhez képest. Mert a Barcelona csapatának évi bevétele 484 millió euró, a Juventus 279 milliójával szemben. A katalán klub az utóbbi öt esztendőben több mint 402, az olasz egylet csak 307 millió eurót költött játékos vásárlásra. A vöröskékek kezdő 11-ének értéke 248 millió, a fekete-fehéreké 120 millió. És akkor még nem beszéltünk arról, hogy a Barcelona labdarúgók heti, figyelem, heti átlagfizetése 115 ezer euró, hogy a Leónak becézett egyúttal oroszlán királyként emlegetett Messi mindennel együtt 65 millió, Neymar 36,5 millió eurót kaszál évente, és hogy Luis Enrique Barca edző fizetése 3,5 millióval magasabb, mint a szerény 2 milliót kereső Juve tréner Massimiliano Allegrié. Ám nagyjából hasonló adatokat lehetett felsorolni az elődöntő előtt is, aztán mégsem a Real Madrid, hanem a Juventus ment tovább. Érthető, ha Berlinben már csak aranyáron lehet jegyhez jutni. Hivatalosan a 75 ezer belépő mindegyike elkelt. A legolcsóbb tikettek egyenként 70, az alsó és felső középkategóriájúak 160, illetve 280, a legdrágábbak 390 euróba kerültek. 70 ér már csak a mesében lehet zsugához jutni. Berlinben mára 1001 éjszaka.
A Barcelona végül nem sok kérdést hagyott. Rakit is már a negyedik percben megszerezte a vezetést, és ugye Morata a második félidő elején egyenlített, 10 perccel később Suárez belőtte a Barcelona második golyát, a hajrában pedig Neymar állította be a 3-1-es végeredményt. A katalánok megérdemelten nyertek, végig irányították a találkozót. A sorozatban egyébként 3-an is 10 góllal zártak, Neymar és Messi mellett Cristiano Ronaldo jutott még el eddig a mérföldkőig. Most pedig hallgassuk meg a Népszabadság a tudósító Hegyi Iván írását.
Mindent besöpört a Barcelona. A bajnoki cím és a királykupa után a BL trófeát is elhódította. 3 a sztárom. Barcelona Juventus 3-1. Gólszerzők Rakitic a 4. percben, Suárez a 68. percben, Neymar a 97. percben és Morata az 56. percben. Mindent vitt az idén a Barcelona futballcsapata. A katalán együttes a spanyol bajnokság és a királykupa megnyerése után a bajnokok ligája trónjára is felült, miután a berlini döntőben 3-1-re legyőzte a Juventust. A Real Madrid közeli Marca szerkesztőinek nem volt könnyű dolgok, ám becsületükre legyen mondva, azt írták a címoldalra, a Barcelona Európa királya. Az itáliai La Gazzetta dello Sport így nyitott. A Juve megpróbálta, de a Barca nyert. Míg a barcelonai El Mundo Deportivo azt harsogta, az 5. és a tripla. Értsd, a katalánok 5-ször hódították el a bajnokok ligája trófeát, miután elnyerték a spanyol bajnoki címet és a királykupát is. Efféle mesterhármast eddig csak egyszer, 2009-ben, Pep Guardiola nagymester dirigálásával produkáltak, azaz Luis Enrique, aki hajdanán 207 bajnoki meccset játszott a vöröskék együttesben, 157-et meg a Real Madridban, első a felnőtt csapatnál töltött barcelonai évadában eljutott a maximumig. Noha a Berliner Morgenpost joggal nevezte labdaművészeknek a katalán klubjátékosait, az ilyen edzői csúcs teljesítmény még virtuózok felvonultatásával is egészen ritka. Az meg egyenesen páratlan a BL históriában, hogy egy évadban két labdarúgó is 10 gólt jegyezzen ugyanabból az együttesből. A Barszának, pontosabban két legragyogóbb klasszisának, az argentin embléma Messinek, valamint Neymarnak ez is sikerült. Amúgy pedig a brazil bűvész a harmadik barcelonai, aki legalább 9 gólig jutott. Mert Messi előtt ilyesmit csak egy másik brazil, Rivaldo produkált. Az ezúttal is góltszerző Neymar hallatlanul elérzékenyült a diadal után. A szipogástól akadozva beszélt. Nem tudok mit mondani. Láttam a barátaimat a lelátón. A fiamra gondoltam. A családomra. Aztán összeszedte magát, és egybefüggően jelentette ki. Átéltem már sok csodálatos pillanatot a futballban, de ez a mostani a pályafutásom eddigi csúcspontja. A dél-amerikai csatártrió harmadik tagja, az eredményjelző táblára szintén feliratkozó Luis Suárez Neymaréhoz hasonlóan meghatottsággal említette. A feleségemnek, a gyermekemnek és a csapattársaimnak ajánlom ezt a csodás évadot. Azt meghisszük, hogy káprázatos. Elvégre minden nagy szám mellett külön rekord, hogy az összes díjmérkőzést tekintve a Messi Suárez Neymar 3-as nem kevesebb, mint 122 gólig jutott a Barca szuper szezonjában. A Juventus is a 122-es csapdájába esett. Bár a vezetést a horvát Ivan Rakitic szerezte meg, és mindjárt élete legfontosabb góljának nevezte a csudafinom Neymar-Iniesta kombináció végén elért üres kapus dugóját, mert hiába küzdött tiszteletet érdemlően, sőt a szünet utáni szakasz első félidőben a híres olasz taktikai hagyományokhoz méltón futballozva a lehetetlent nem valósíthatta meg, azaz a három királyokat nem kapcsolhatta ki elejétől a végéig. Kezdetben ez egyáltalán nem ment. Az első 20 percben a szépen megforgatott itáliai védők úgy érezhették magukat akár egy elszabadult dodgemben, de aztán a második félidő közepéig becsukott a Vidán Park. Illetve Neymar szinte végig fickándozott. Ennek megfelelően a nemzetközi sajtóban a legjobb osztályzatokat kapta Daniel Alvessel Pikével és a meccs emberének választott Iniesta-val együtt. Ám a Real Madridban fellőtt, így a Barcelona hálóját kettőzött örömmel megzörgető Morata egyenlítő gólja után akadt egy rövid szakasz, amelyben a Juventus dominált. Ezzel együtt a torinói csapat immár minden idők vesztese az első számú európai klubtornán, hiszen nincs más alakulat, amely 6 döntőben alul maradt volna. 8-ból csak 2-szer sikerült nyerni, az olaszoknak meg 7-ből 2-szer. Mármint akkor, amikor spanyol és itáliai finalista vívta a csúcs találkozót a BEC, illetve BL-ben. A nagy öregek a 2006-ban a mostani vereség színhelyén a berlini olimpiai stadionban a világbajnoki címet ünneplő Buffonnal, Barzaival, Pirlóval megtették, amit megtehettek, de a Barcelonának az extra klasszisokból származó előnyét csak átmenetileg tudták kiegyenlíteni. Egyebek közt talán azért is, mert a torinói gárda átlag életkora 30 év és 153 nap.
A Barcelona 2015-ben megnyerte a labdarúgó bajnokok ligáját, és ezt a tettét azóta sem tudta megismételni. Ez nem igaz viszont a katalánok akkori vezetőedzőjére, Luis Enriquére, aki azóta már emelhette magasba a trófát, és ezt akár Budapesten is megteheti 2026. május 30-án. Ami a következő bajnokok ligája döntőt illeti, 2016-ban spanyol, sőt madridi házi döntőt rendeztek a San Siróban. De ez már egy másik történet.
Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.
Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Meg kell húzni, és meg lehet még csinálni, mint hogyha ő lenne már jelen. És Magyarország az olimpiai bajnok. És igen, megvan az olimpiai bajnoki cím a hatodik helyről.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Műsorajánlót hallottak.
Szabadkártyát kért a Magyar Kézilabda Szövetség a januári világbajnokságra. Visszavonul a kosárlabda válogatottól Dubai Debóra. Hatodik világbajnokságára készülhet Cristiano Ronaldo. Köszöntöm a Kossuth Rádió és a Nemzeti Sportrádió hallgatóit, a mikrofonnál Szilágyi Dóra.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Szabad kártyát igényelt a januári olimpiai kvalifikációs világbajnokságra a Magyar Kézilabda Szövetség az elveszített világbajnoki selejtezőt követően. Ezt az MKS a mai sajtónyilvános eseményén jelentette be. A Nemzetközi Szövetség két szabad kártyát tart fenn a VB-re, ezek odaítélésének nincsenek szabályokban rögzített feltételei. Erről Horváth Gabriella, a hazai szövetség főtitkára Berajmesének beszélt.
Lesz-e szabad kártya? Mert hogy erre van már csak esélyünk, de mi kell ahhoz? Tudjuk-e egyáltalán, hogy mi kell ahhoz, hogy a magyar válogatott ezt megkapja?
Nincs egy egyértelmű kritériumrendszer arra, hogy mivel kell készülni egy ilyen szabad kártya igény beadásánál, ami nyilván támpont lett volna számunkra is, de azt gondolom, hogy annyira szerteágazó a Magyar Kézilabda Szövetség tevékenysége az elmúlt években a férfi válogatott nagyon-nagyon jó eredmény ért el. Ez is talán a mi ma munkrahajthatja a vizet, illetve azért Magyarország egy nagyon erős kézilabda piac az IHF számára is. Jövőre partnerek leszünk egy világbajnokság szervezésébe, úgyhogy bizakodóak vagyunk. Beadtuk tegnap a szabad kártyát, mi azokat a telefonhívásokat, találkozókat, beszélgetéseket, ami támpontot tudott volna adni, azokat lebonyolítottuk, és megpróbáltunk egy olyan levelet elkészíteni, amiben megmutatjuk ezt a sokoldalúságát a Magyar Kézilabda Szövetség tevékenységének, illetve a Magyar Kézilabda Társadalomnak, hiszen azért ők is ehhez nagyon sokat hozzátesznek.
Hogyha az Európai Kézilabda Szövetségnél kellene lobbizni, nyilván könnyebb helyzetünk lenne, mert hogy abban te is inkább benfentes vagy. A Nemzetközi Kézilabda Szövetséggel kapcsolatban sokan lehet, hogy rossz indulatúan azt mondják, hogy Hassan Mustafa dönt, de az ő döntései nem mindig logikusak. Erre is utaltál, amikor azt mondtad, hogy nem tudjuk a pontos kritériumokat?
Ez egész egyszerűen egy tény, hogy nem tudjuk ezeket a kritériumokat. Ugye van két szabad kártya, ezt a Nemzetközi Kézilabda Szövetség mindig a saját belátás szerint oszthatja ki. Ők egyébként ezt vállalják is, hogy ez így van.
Bocsánat, de utólag meg kell azért magyarázniuk, vagy azt sem?
Megmagyarázzák, utána elmondják, megindokolják, hogy miért döntöttek úgy. Ezeket mi természetesen mind alaposan átnéztük, ezeket az indokokat, hogy ez is támpontot adjon ahhoz a levélhez, amiben aztán a szabad kártyát megigényeltük, hiszen hogyha ismerjük a múlt döntési faktorait, akkor azért talán jobban fel tudunk készülni a saját levelünkbe, jobban meg tudjuk indokolni, hogy miért gondoljuk azt, hogy Magyarország a magyar kézilabda válogatott legméltóbb erre, de ezek nagyon szerteágazók. Tehát azt már szinte a világbajnokság előtt is tudni lehetett, hogy ha az Amerikai Egyesült Államok nem jut be az észak-amerikai selejtező tornáról, hiszen ők lesznek ugye az olimpiának a házigazdája, akkor valószínűleg az egyik szabad kártyát ők fogják megkapni. És tehát ezt egyébként azt gondolom, hogy indokolt döntésnek is lehet felfogni, ezzel nagyjából mindenki tisztában volt, ők ugye beütöttek, így van most két szabad kártya. Mi nagyon örülnénk, hogy a sportszakma indok alapján tudnák ezt eldönteni, hiszen ebben az esetben a magyar kézilabda válogatott az magas favoritja az egyik szabad kártyának.
Ezt a csapatot nem kell temetni, nyilatkozta Nagy László a magyar férfi kézilabda válogatottról. Az MKS elnökségi tagja és a válogatott csapatmenedzsere Berajmesének nyilatkozott.
Csalódottság, hogy nem vagyunk ott, legalábbis a pályán egyelőre nem harcoltuk ki a világbajnoki szereplést. Tudtuk, hogy nagyon nehéz dolgunk, mert hát az ember mindig bizakodó, és szeretné a munkáját a legjobban elvégezni, és hogy ez úgymond meg is látszódjon, az lett volna, hogy a pályán elérjük azt, hogy ott vagyunk a világbajnokságon. Most bizakodóan várjuk a szabad kártyának majd az elbírálását, hogy hát, ha az alapján mégiscsak ott legyünk. Érzetileg az egyen jobb, hiszen ott lennénk, viszont ugye, mint hangsúlyoztam, szerettük volna, hogy ezt a pályán harcoljuk ki.
Ugye az akkor egy halálcsoportnak is tekinthető, ahova oda bekerülünk, tehát onnan sem lesz egyszerű mondjuk az olimpiai kvalifikációt kivívni. Nyilván nagyon mély szakmai elemzésekbe egyrészt én nem mennék bele, másrészt még talán túl kevés időt telt el, de azért sokan azt mondják, hogy lehet, hogy egy alapvető hiba az volt, hogy a válogatott játékosok talán a klubjukban kevesebb szerepet kapnak. Ez belejátszhatott ebbe az eredménybe, vagy itt egy gólos továbbjutásnál lehet, hogy nem is ez a lényeg, vagy nem kell ilyenekbe belemenni.
Bele lehet mindenbe menni, mindenbe lehet kapaszkodni, és talán amit te is említettél ezzel az egy gondolattal, ez is egy olyan szegmens, ami közrejátszhatott az eredmények az alakulására. Egy biztos, hogy minél több magyar játékos a klubjukban meghatározó szerepet töltenének be, töltenek be is, és mondjuk nemzetközi kupákban is játszana, az biztos, hogy a vállalatot is tudna ebből profitálni. Én azt mondom, ezt a csapatot nem kell temetni, sőt, voltak az elmúlt időszakban kimondott a jó mérkőzés, egy magas szintű kézilabdát mutatva, ide kell majd visszakanyarodni, és mindig is azt hallottam, hogy a játékosaink 80%-a, a tudásában 80-90%-át kijátsza magában a mérkőzés, és akkor bármik nemzet ellen partiban lehetünk, úgyhogy erre kell a jövőbe is törekedni, és ugye egy gondolatot említettél, hogyha esetlegesen ott lennénk a világbajnokságon, egy halálcsoportba kerülnénk. Én azt mondom, hogy igen, kerülj, legyünk ott a világbajnokságon, legyünk ott a halálcsoportba, és az esélytelen nyugalmával ugorjunk neki bármelyik ellenfelünknek, akik majd abban a csoportban lesznek, és bizonyítsuk, hogy igenis szeretnénk visszatérni az Európa, illetve nem az Európa, hanem a világ elit kézilabdázói közé.
Visszavonul a válogatottól Dubai Debóra, a Győr NB1-es női kosárlabda csapatának bedobója, aki 2 éven át csapatkapitánya volt a nemzeti együttesnek. Idén fontos szerepe volt abban, hogy Magyarország 28 év elteltével világbajnokságon szerepelhet. A németországi eseményen azonban már nem lép pályára. A 6. világbajnokságára készülhet Cristiano Ronaldo, ugyanis a várakozásoknak megfelelően ott van a portugál labdarúgó válogatott világbajnokságra készülő keretében. Roberto Martínez szövetségi kapitány 27 játékos nevezett meg a mai csapathirdetéskor. Carlo Ancelotti, a brazil labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya is kihirdette végleges keretét a világbajnokságra. A 26 játékos között ott van az elmúlt időszakban sérülésekkel küzdködő Neymar. Az olasz szakember ugyanakkor nem számít többek között Thiago Silvára, Anthony Richarlisonra és Joel Intonra sem. Carlo Ancelotti így indokolta Neymar behívását.
Egész évben figyelemmel kísértük Neymart, és az elmúlt időszakban már kiegyensúlyozott volt a játéka, valamint az állóképessége is javult. Ő egy meghatározó játékos, és a világbajnokságon is kulcsemberként számítunk rá. A szerepe viszont ugyanolyan a csapatban, mint mindenki másé. A VB tapasztalata és a játékos társakkal való kapcsolata segítheti a csapaton belüli hangulatot, és a teljesítményünket is. Nem azért hívtam meg a keretbe, mert azt gondolom, hogy jó csere lesz, hanem azért, mert hiszem, hogy segíthet a csapatnak, legyen szó 1-5, esetleg 90 percről, vagy csak egy 11-esről.
Az élvonalba feljutott csapatként nem szabad abba a hibába beleesni a Vasasnak, hogy elkezd külföldi játékosokat igazolni, mondta Mohamed Remili a Nemzeti Sportrádió Hazafutás című műsorában. A csapat korábbi játékosa Jó András vendége volt. Ebből a beszélgetésből hallhatnak egy részletet.
Mennyire fog belesodródni szerinted a Vasas abba a hibába, hogy nem tudom mennyire hiba, de hogy külföldi játékosokkal fogják megtölteni a csapatot?
Hát ez hiba, tehát ezt kijelentettem, saját tapasztalatból mondom, mert mi is ugyanígy jártunk, följutottunk, ahogy te is mondtad, szerbekkel teltűzdeltük a csapatot. Nem megbántva őket így utólag, de nekem így neve sincs játékosokkal, mert ha valamit letesznek az asztalra, akkor biztos, hogy nem az utolsó fordulóba dől el nekünk, hogy bennmaradunk, vagy kiesünk. Hála Istennek bennmaradtunk, de hát, hogyha ebbe az irányba majd a Vasas, amit nem tudok elképzelni, akkor ez rossz irány szerintem. Tegyük föl, hogy lehet, hogy megint kiesik a csapat, akkor inkább magyarokkal essék ki tele fiatallal, mint az, hogy tényleg idehozod a szerbet, a mit tudom én kit, és akkor kiesel. Tehát, hogy akivel feljutsz, azt a csapatot, azt próbáld azt egybe tartani legalább a 80%-át, és akkor azzal elkezdenek bajnokságot. Még mindig ott van a téli felkészülés, téli időszak, hogyha mondjuk ez nem jött be, akkor oké, akkor lehet, hogy váltani kell, lehet, hogy akkor kell hozni a mit tudom én szerbeket, vagy magyarokat. Már nem könnyű magyarokat sem. Igaz? Tehát mindig az volt, hogy a szerb az olcsóbb. Furcsa ezt így hallani, de hát van benne valami. Én azt gondolom, hogy nem fognak ebbe a hibába beleesni, mert ez rossz irány, és egy pár példa megmutatta, hogy hát ez nem kifizetődő.
Köszönöm a figyelmet, viszont hallásra!
Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Folytatjuk a Hazafutás, a mikrofonnál továbbra is a műsorvezető Jó András. Nemrégében egy Bajnokok Ligája felvezető sorozatot hallhattak, most pedig érkezik egy újabb felvezető, amely előzetes, hiszen a VB sorozatunk folytatódik ezúttal a K csoporttal.
Sorozatunkban, amelyben a 2026-os labdarúgó világbajnokság csoportjait vesszük sorra, elérkeztünk a K-fémjelzett csoporthoz. Ebben a négyesben Portugália, Kongó, Üzbegisztán, valamint Kolumbia kapott helyet. Az egyértelműnek tűnik, hogy a portugál válogatott a legerősebb ebből a kvartettből, de Kolumbia, Kongó és Üzbegisztán között akár még komoly versenyfutás is kialakulhat a csoport második helyéért. Azt hiszem nem kell ecsetelni, hogy talán az utóbbi háromból Kolumbia a legerősebb. Kongó és Üzbegisztán abban reménykedhet, hogy csoport harmadikként talán tovább juthatnak majd a legjobb 32 csapat közé. Kezdjük el viszont sorba venni ezeket a csapatokat néhány érdekességgel, információval, ha úgy tetszik, teljes történelemmel. A csoport gigásza Portugália. A Portugál Labdarúgó Szövetséget két város, Lisszabon és Porto szövetségeinek egyesítésével alapították 1914-ben. Portugália első hivatalos mérkőzésére 1921. december 18-án került sor, melyen Spanyolországtól szenvedett 3-1-es vereséget a portugál csapat. A nemzeti együttes első nagyobb megmérettetése az 1928-as nyári olimpiai játékokon történt, ahol a negyeddöntőig jutott. Az 1930-as világbajnokságra nem hívták meg Portugáliát, az 1934-es világbajnokság selejtezőiben pedig Spanyolország ellen léptek pályára. Madridban 9-0-ás, Lisszabonban pedig 2-1-es vereséget szenvedve, összesítésben 11-1-re alul maradt a portugál válogatott. Az 1966-os angliai világbajnokság volt az első, amelyre a portugál válogatott kvalifikálta magát. A csapat legismertebb tagja, kétségkívül akkor egyik legnagyobb játékosa Eusébio volt akkor. A tornát Magyarország 3-1-es legyőzésével kezdték, majd Bulgáriát 3-0-ra, a világbajnoki címvédő Brazíliát pedig 3-1-re verték. A negyeddöntőben Észak-Koreával találkoztak, az ázsiaiak már 3-0-ra is vezettek, de a portugáloknak sikerült felállniuk, és 5-3-ra megnyerték a találkozót. Az 5 gólból Eusébio 4-et szerzett egymaga. Az elődöntőben a házigazda Anglia ellen 2-1-es vereséget szenvedtek, később az angolok meg is nyerték ezt a világbajnokságot. A harmadik helyért rendezett mérkőzésen a szovjeteket 2-1-re viszont legyőzték, ami mindmáig Portugália legjobb eredménye a világbajnokságok történetében. Eusébio 9 góljával a torna gólkirálya lett, Portugália pedig bronzéremmel a nyakában hagyhatta el Angliát. Az elkövetkezendő percekben Gyenge Balázzsal, a Nemzeti Sport munkatársával beszélgetünk majd, aki életvitelszerűen tartózkodott Portugáliában éveken keresztül. Jelenleg pedig a Premier League-gel, tehát az angol labdarúgó első osztállyal foglalkozik. Első kérdésként, hogyan állnak ott az emberek a labdarúgáshoz? Azért azt hiszem, ha valahol, akkor az ibériai félszigeten szeretik a focit.
Abszolút így van. Gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy a katolicizmus mellett államvallás a labdarúgás. Sőt, igazából én sehol máshol nem tapasztaltam meg a világon, hogy nem csak a válogatott futballhoz, hanem a klubfutballhoz viszonyulnak olyan erősen és olyan kötődéssel, amit szintén nagyon ritka máshol látni. Tehát az, hogy az emberek, vagy a portugál népesség 95%-a, és akkor azért ez már egy elképesztően magas szám, valamilyen módon kötődik az ország három legnagyobb klubjához, azért az úgy mindent elárul a viszonyról. Hogyha megnézzük azt, hogy globálisan mely kluboknak van a legtöbb pártoló tagja, tehát az a létszám. Jó, mondjuk ez kell egy klubstruktúra is, ahol ezt létrehozzák és működtethetik így a klubokat. De hogyha azt nézzük, hogy hány pártoló tag van, tehát aki aktívan fizet havi rendszerességgel ilyen-olyan-amolyan összegeket, függetlenül attól, hogy milyen ellenszolgáltatást kap, tehát kizárólag a puszta lelkesedés hajtja, illetve az a kötődés, amit érez a klub iránt. Szóval, hogyha megnézzük globálisan, hogy hol a legmagasabb a klubok pártoló tagsága, akkor azt látjuk, hogy a világ top 10 klubja között ott van a három nagy portugál klub, tehát a Benfica, a Sporting és a Porto. És akkor innentől kezdve már könnyű belátni, hogy miért mondtam azt az elején, hogy gyakorlatilag államvallás a labdarúgás Portugáliában.
Ehhez képest csupán az 1966-os világbajnokságra jutott ki először a portugál válogatott, és egyébként a mai napig a legjobb szereplését akkor érte el, amikor bronzéremmel távozhatott Angliából. Na most azóta volt 4 olyan világbajnokság, történetesen 70-ben, 74-ben, 78-ban és 82-ben, amikor nem jutott ki, aztán 86-ban megint kijutott, de a 90-es években egyszer sem volt a világbajnokságokon Portugália. Aztán 2002 óta most már megint állandó szereplő. Ez nagyban köszönhető egy bizonyos Cristiano Ronaldónak is szerinted, vagy úgy általánosságban a 21. században rengeteget fejlődött a portugál labdarúgás?
Nagyon fejlődött, de egy kicsit visszalépnek itt a történelmi távlatokat, egy picit megvilágítandó, igyekszem tömör lenni, mert ugye az említett 66-os világbajnokság, ahol egyébként Eusébióval bronzérmet nyertek, nagyon sokáig a portugál labdarúgás, és itt kizárólag a válogatottról beszélek, legkiemelkedőbb eredménye volt, mert ugye a Benfica a hősidőkben kétszer megnyerte a bajnokcsapatok Európa kupáját, aztán később a Porto is a 80-as években, tehát azért klubszinten voltak sikerek, de a válogatott valamiért ezt az egy kiugró eredményt követően gyakorlatilag, mintha nem létezett volna a nemzetközi porondon, és ezt úgy maguk a portugálok sem értették. No de, és még ez bőven a Cristiano Ronaldo előtti időszaknak a sajátossága, hogy a portugál utánpótlás válogatott kétszer megnyerte 89-ben és 90-ben, 91-ben az utánpótlás világbajnokságot. Az elsőt Szaúd-Arábiában, a másikat pedig hazai pályán. És ezt a csapatot, amely kétszer megnyert az IFI VB-t, ezt ők maguk szerényen elnevezték aranygenerációnak. Ez volt a Luis Figo vezette válogatott. Ennek volt még azért a tagja Rui Costa, Fernando Couto, tehát azért olyan markáns nevek, akiket azért bőven a Ronaldo éra előtt már megismert a világ. És őtőlük azért várták azt, hogy itt akkor felnőtt szinten is legyen egy felfutás, ami nem történt meg. És ugye hát ott tulajdonképpen egy bő 10 évet kellett várni, tehát a 21. századi 2002-es világbajnokság volt az első, amire ez az aranygeneráció kijutott, ahol egyébként egyből csalódást okozó eredménnyel esett ki már a csoportkörben is, pedig nem voltak túl veretesek az ellenfelek sem. És akkor olyan általános elkámpicsorodás volt Portugáliában, hogy hát akkor megint ott tart a válogatott, mint egyébként korábban, hogy hiába jók egyéni szinten a játékosok, hiába jók a klubok, a nemzeti csapat nem tud összeállni. És akkor ebbe a millióbe viszont már tényleg robbant bele Cristiano Ronaldo. Igazából az ő első nagy válogatott eredménye, ez a 2004-es Európa-bajnokság volt, ahol döntőt játszott Portugália, de ugye elbukott a görögökkel szemben, de aztán 2006-ban a németországi VB-n megint elődöntőig jutott Portugália, igaz, utána csak a negyedik helyet szerezte meg, de akkor megint úgy érezte a nemzet, hogy na akkor most a válogatott végre elérkezett arra a szintre, ahol lennie kell. Viszont, és ez alapvetően pedig lehet egyfajta kritika Ronaldóval szemben, hogy 2006 óta és Ronaldo felfutása óta, hogyha úgy vesszük, a portugál válogatottat mindig immár az esélyesek közé sorolták. Persze azért nem mindenki, de úgy abba a halmazba úgy szépen bearaszoltak a portugálok Ronaldóval. Viszont 2006 óta gyakorlatilag folyamatosan csalódást keltő eredményeket értek el. 2/8 döntővel, most legutóbb egy negyed döntővel, de például 2014-ben csak csoportkörös eredményt ért el a portugál válogatott a VB-n. És lássuk be, ez egy ötszörös aranylabdás világklasszis vezetésével, ez kimondatlanul csalódást keltő eredmény.
És egy picit így az összegzés után azért beszéljünk a kontinens viadalról, tehát az Európa-bajnokságról is, hiszen ha megnézzük azért a világbajnokság mezőnyét, a legnagyobb esélyesek között egy-két csapat kivételével, gondolok most mondjuk Argentinára és Brazíliára, az európai nemzetek adják az esélyeseket, Spanyolország, Franciaország, Olaszország, amíg még kijutott ugye a világbajnokságokra, és hát az Európa-bajnokságon azért ott szerepelnek ezek a nagy nemzetek is, és az EB-ken azért Portugália kiemelkedő eredményeket szokott elérni. 2012-ben az elődöntőig jutott, aztán végül bronzérmes lett a lengyel-ukrán közös rendezésű EB-n, 2016-ban pedig azt hiszem talán minden magyar emlékszik, amikor a csoportkörben is találkozott Magyarországgal Portugália, hogy azt az EB-t megnyerte a Cristiano Ronaldo fémjelezte csapat. Azt hiszem ez a legjobb kifejezés. Mégis a világbajnokságokon azt látjuk, hogy ez az eredmény nincs meg.
Így van, és hogyha meg ehhez hozzáveszük, hogy bár kiki dönts el, hogy ez most mennyire mérvadó torna, de ugye a Nemzetek Ligáját is kétszer megnyerte Portugália, ahol szintén azért a legjobb európai nemzetekkel kell szembeszállni. Tehát úgy tűnik, hogy amikor ilyen benfentesebb a mezőny, vagy kizárólag a közvetlen, vagy jobban ismert riválisokkal kell játszani, akkor úgy jobban helyt állnak a portugálok, és amint ki kell lépni a világszíne elé, mint hogyha úgy megbénulnának. És ugye hát azért most itt a Ronaldo éra alatt, hát azért itt rengeteg világbajnokságról beszélünk, tehát játszhatott európai földön is a portugál válogatott, meg nem európai földön, és mind a két esetben csalódást okozott. Tehát ez egyfajta, hogy mondjam, egy ilyen megfoghatatlan tényező, amire maguk a portugálok sem tudnak pontos választ adni, hogy mi az, ami gátolja őket abban, hogy a VB-n is ilyen kimagasló teljesítményt nyújtsanak. Hát most itt, hogyha visszaemlékezünk, a legutóbbi VB-n is ugye Marokkó ellen véreztek el, pedig bár nem volt rossz a marokkói csapat, de hát azért a portugálok úgy általános vélekedés szerint, és az én meglátásom szerint is azért erősebb garnitúrát képviselnek. És megint csak ezzel a félszel utazik egyébként majd el a portugál válogatott a nyári világbajnokságra, hogy távol az európai milliótől, már a csoportkörben gyakorlatilag, ugye nem azt mondom, hogy teljesen ismeretlen ellenfelek ellen, de hát azért Kongó meg Kolumbia két olyan csapat, amelyikkel viszonylag ritkán találkozik Portugália, most Üzbegisztán, már ne is beszéljünk, mert bár az UEFA-hoz tartozik, az ázsiai szövetséghez tartozik, de gyakorlatilag a világ bármely más válogatottja számára is egy ismeretlen ellenfél. Tehát itt van egyfajta félsz a portugál szurkolók között, arról nem is beszélve, hogy ez most tényleg egy neuralgikus pont, azt figyelembe véve, hogy a Ronaldo éra az meghaladott-e már, vagy az ötszörös aranylabdás játékos képes-e még aktívan és eredményesen hozzátenni a válogatott játékához.
És akkor térjünk rá a minden napokra. Te a Premier League-et aktív figyelemmel követed, hiszen Angliában élsz életvitelszerűen, és a Liverpool ténykedését, tevékenykedését, valamint mindennapjait is követed. És ha a Premier League-ben nézünk, akkor azért ott is olyan portugál játékosok jutnak szerephez, szóhoz hétről hétre, mint például Ruben Dias a Manchester Cityből, vagy éppen Bernardo Silva, ott van Bruno Fernandes, aki most döntötte meg az egy idényben kiosztott gólpasszok rekordját, azt hiszem már 20-nál jár egészen pontosan a Premier League-ben, az idényben, és akkor még nem beszéltünk azokról a portugál klasszisokról, akik mondjuk a Paris Saint-Germain-t erősítik, gondolok itt Nuno Mendesre, Vitinhára, vagy éppen João nevesre, úgyhogy elképesztő nevek a portugál válogatottban, rengeteget még ki is hagytunk ebből a felsorolásból. Hogyan teljesíthet majd az idei 2026-os világbajnokságon Portugália? Most már valóban megérette arra a titulusra, hogy esélyesként léphet pályára?
Azt mondanám, hogy igenis, meg nem is, ami az esélyességet illeti. Én nagyjából abban a halmazban sorolom magam, akik azt mondják, hogy Ronaldo most már inkább kerékkötője ennek a csapatnak, mint sem előmozdítója, és bár azon, amikor úgy gondolkodom, hogy betenném a keretbe, akkor azért úgy vagyok vele, hogy természetesen igen, viszont a kezdő csapatban már nem biztos, hogy betenném, illetve hát attól függ, milyen mérkőzésen, mert mondjuk teszem azt csoportkör utolsó mérkőzésen, ahol már megvan a továbbjutás, lehet, hogy ott számolnék vele. De alapvetően itt ez az egyik legfontosabb kérdés a portugál csapatban, hogy Ronaldóval, illetve nélküle hogyan lesz képes muzsikálni ez az együttes, mert alapvetően azok, akiket felsoroltál, szintén nem mindegyik, de van köztük már olyan játékos, nem is egy Bernardo Silva, Bruno Fernandes, és talán már Ruben Dias is, akik már úgy a 30-on túl vannak. Nem azt mondom, hogy nincs már olyan fizikai állapotban ez a garnitúra, hogy ne tudjon jól teljesíteni, de alapvetően nem az van, hogy mindenki a pályafutása csúcsán érkezik meg erre a világbajnokságra. Na most, hogyha ezt veszem alapul, illetve azt, hogy Ronaldót erőltetik olyan szituációkban, ahol főleg a védekezésre nagyobb hangsúlyt kell fektetni, és nem azt mondom, hogy a portugál válogatott támadó játékot játszik, de az, hogy a 10 mezőnyjátékosból 9-nek kell elvégeznie 10 feladatát, az nem biztos, hogy minden típusú ellenféllel szemben megállna a helyét, és itt mondjuk most elsősorban a csoportkört tekintve Kolumbiára gondolok, amely képes olyan adott esetben kontratámadó játékot játszani Portugália ellen, ahol mindenkire szükség van a csapatban. Tehát ott nem biztos, hogy egy Ronaldónyi előnyt lehetne adni, és ez nagyon furcsa egy kimondva, hogy egy Ronaldónyi előnyt adni az ellenfélnek, már pedig erről van szó, mert ugye ő most már gyakorlatilag csak majdhogy nem, azért azt így finomítanám, de hogy a befejező csatár pozíciójában tud igazán érdemlegesen játszani, ugyanakkor olyan egóval van jelen a pályán, ami nem azt mondom, hogy ezeket az említett 30 körüli szintén klasszis játékosokat megszeppenteni, de hogyha egy picit megnézzük a többieket, és mondjuk az általad is említett Vitinhát, João Nevest, Nuno Mendest, ott azért hat a fiatalokra az a típusú ego a pályán, és mégpedig a rossz irányba, ami nem biztos, hogy, sőt, biztos, hogy nem lendíteni előre Portugália szekerét. Tehát összességében én azt mondom, hogy ha Ronaldónak megtalálják a helyét a csapatban, de leginkább az egójának megfelelő szerepet, tehát hogy annyit és úgy játszik, ahogy az számára már elfogadható, vagy mondjuk úgy, hogy nem vált ki belőle, és ez borzalmas, megint csak egy profi futballistának kimondani, hogy nem vált ki belőle egyfajta hisztizést, na akkor a portugálok elkaphatják a fonalat, és akkor azt mondom, hogy a tágabb mezőny, vagy egy ilyen tágabb halmaznyi esélyesek közé besorolható.
Következzen a csoport szinte biztos továbbjutója, Kolumbia. Kolumbia labdarúgó válogatottja 1930 és 1954 között nem indult világbajnoki selejtezőkön, de ez idő alatt is részt vett egyéb kupasorozatokban. Ilyen volt a közép-amerikai kupa, amit 1946-ban, majd 1970-ben is megnyertek. A nemzeti 11 csak 1938-ban mutatkozott be, és eleinte sovány sikereket ért el. 1949 és 1957 között egyáltalán nem játszott nemzetközi mérkőzést. Világbajnokságon először 1962-ben szerepeltek a kolumbiaiak. Az 1990-es években első sikeres korszakukat élték, sorozatban három világbajnokságra, 1990-ben, 1994-ben és 1998-ban is kijutottak. 2002 és 2010 között nem sikerült részt venniük egyetlen VB-n sem. A 2014-es tornán a negyed döntőig jutottak, ekkor James Rodriguez révén a gólkirályt is Kolumbia biztosította a VB-nek. A világbajnokságoktól eltekintve 2001-ben a kolumbiaiak megnyerték a hazai pályán rendezett Copa Amerikát. Elpap Istvánnal, a Nemzeti Sport főmunkatársával beszélgettünk a kolumbiai labdarúgó válogatottról.
Hát először beszéljünk arról, hogy 86-ban majdnem világbajnokságot rendezett Kolumbia, hiszen elnyerte a FIFA-tól a pályázatot, de aztán mégis úgy alakult, hogy nem volt képes megrendezni ezt a tornát, és Mexikó kapta meg a 86-os VB-t, ki ne emlékezne rá. 90-ben viszont már kijutottak, ugye ez a Valderrama Rincón féle nagy generáció volt. Különösen nyom nélkül távoztak arról a VB-ről, ki ne emlékezne, hogy Igita kapus megpróbálta kicselezni Roger Miát, nem sikerült neki, kiestek Kamerunnal szemben, de már a csoportból is a németek elleni bravúr döntetlennel jutottak tovább, éppen hogy más kérdési azt a VB-t, aztán a németek nyerték meg. 94-ből igazából Escobar halála miatt emlékszik a világ Kolumbiára, hiszen a kiesés után az öngolt lövő hátvéden verték el a port, szószoros értelemben egyszerűen kivégezték a feldődött szurkolók, ez azóta is értetlenül áll előtte a világ, hogy pontosan milyen ország lehet, ahol ilyen dolgok történnek, de miután dél-amerikai országról beszélünk, és Dél-Amerika mindig is a leginkább túl reprezentált volt az országok számát és a VB kvótákat tekintve, vagy a kettő arányát tekintve, igazából az a meglepő, hogy Kolumbia ilyen ritkán és ilyen kevésszer jutott ki a világbajnokságokra, egyáltalán, hogy például aztán a 2000-es évek elején egyáltalán nem volt ott a VB-ken.
Ugye említetted már azt, hogy a 90-es években egy remek válogatottja volt Kolumbiának, aztán a 2000-es évek elején 2002, 2006 és 2010-ben ki sem jutott a világbajnokságra, aztán jött a 2014-es torna, ott pedig egy ismerős névvel, James Rodriguezzel a csapattal. James Rodriguezzel a csapatban állt ki a kolumbiai válogatott. Hogyan emlékszel arra a VB-re?
Hát nem a kolumbiaiakról emlékszik azért az ember arra a VB-re, bár James Rodriguez gólkirály lett, lőtt egy elképesztően nagy gólt, illetve Kolumbia ellen sérült, meg úgy Neymar, hogy aztán nem lehetett ott a németek elleni elődöntő. A más kérdés, hogy egy hetes végeredmény talán vétek lenne Neymar távollétére fogni, vagy kizárólag Neymar távollétére fogni. Ettől függetlenül Kolumbia egész jól nézett ki, tehát önmagához képest kifette jó stílus jegyeket mutatott, de hát attól azért távol volt, hogy meghatározott az alakja legyen annak a világbajnokságnak. Egyébként James Rodriguez most is ott van a keretben, úgyhogy James Rodriguez a jelek szerint örök.
És hát a mostani 2026-os világbajnokságon egy 4 csapatos csoportba került Kolumbia az összes többi csapathoz hasonlóan. Portugália azt hiszem a legerősebb csapatnak mondható, sőt, ez talán biztos borítékolható is, de ott van Kongó, valamint Üzbegisztán is ebben a kvartetben. Akkor ha ezt a másik két csapatot nézzük Portugálián kívül, akkor borítékolható Kolumbia továbbjutása is?
Hát én ezt biztosra veszem, még akkor is, ha nyilván lesznek majd meglepetések, de azért... Én nem Kongótól és Üzbegisztántól várom ennek a VB-nek a meglepetéseit. Eleve meglepetést várni ugye nehéz, mert attól meglepetés, de én nem hiszem, hogy Kolumbiának gondot jelent majd a továbbjutás, vagy ha igen, akkor a játékosok ne nagyon menjenek utána haza, ugye a múltbeli emlékek miatt. De önmagában az, hogy James Rodrigueznek még mindig van egy aurája, egyébként olyan túlságosan erős klubokban nem játszanak a jellemzően a kolumbiaiak. Nyilván van egy-két Premier League játékosok, meg azért ott van Luis Diaz, aki mondjuk nagy idényt futott a Bayern Münchennel. Ez az egész VB vonatkozásában szerintem olyan túl sok mindenre nem lesz elég, de Kongó és Üzbegisztán ellen viszont mindenre elég lesz.
Az újonc szerepében Üzbegisztán. A Szovjetunió felbomlása utáni első hivatalos mérkőzésüket Tadzsikisztán ellen játszották 1992. június 17-én. 1992-ben Üzbegisztán a független államok közösségének is a tagja volt, mely részt vett az 1992-es Európa-bajnokságon. A szovjet utódállamok többsége, ideértve Oroszországot, Ukrajnát, Fehér Oroszországot vagy éppen Moldovát, az UEFA tagja lett, míg a közép-ázsiai országok, ideértve Kazaksztánt, Kirgizisztánt, Tadzsikisztánt vagy éppen Üzbegisztánt, az Ázsiai Labdarúgó Szövetséghez csatlakozott. 1994-ben Üzbegisztán hivatalosan is felvételt nyert a FIFA-ba. Még ebben az évben megnyerték az ázsiai játékokat, ez történetük eddigi legnagyobb eredménye. Az 1994-es világbajnokság selejtezőiben még nem indulhattak, 1996-ban viszont részt vettek történetük első Ázsia kupáján. A 2006-os világbajnokságról furcsa körülmények közepette maradtak le. Történt ugyanis, hogy a selejtezők záró szakaszában pótselejtezőt vívtak Bahreinnel, és az első mérkőzésen hazai pályán 1-0-as üzbék győzelem született. Ezt az eredményt később a FIFA törölte bírói hibára hivatkozva, és megismételtette a találkozót. A megismételt mérkőzés 1-1-jel zárult, végül következett a harmadik összecsapás, ami 0-0-ra végződött, és idegenben szerzett góljának köszönhetően Bahrein jutott tovább. A 2010-es, a 2014-es, a 2018-as és a 2022-es világbajnokságra egyaránt nem sikerült kijutnia Üzbegisztánnak. Történetük során először idén, 2026-ban vehetnek majd részt világbajnokságon. Végezetül pedig vegyük végig a világbajnokságokat magyar szempontból is. A 2010-es és a 2014-es világeseménnyel Elpap István foglalkozott.
A Csányi Sándor előtti évek a 2010-es világbajnokság kvalifikációjának jegyében zajlottak. A dél-afrikai VB-re a holland Erwin Koeman vezetésével próbált kijutni a válogatott, de sejthető volt, hogy a portugál-dán-svéd trió mögött nemhogy az első, de a pótselejtezőt érő második helyre sem lesz esély. A kicsiket legalább megvertük, de a nagyok ellen semmire sem mentünk. Csak tét nélkül a legvégén nyertünk, a keretből száműzött Gera Zoltán nélkül Dánia ellen. Ment Koeman, jött Csányi, és vele Egervári Sándor, meg Gera is. Aztán a 2014-es világbajnokság is álom maradt, miután az akkor már győzelmi kényszerben játszó válogatottat a hollandok 8-1-re kiütötték Amsterdamban. Mégis ekkor jártunk a legközelebb, legalább a pótselejtezőhöz, hiszen utólag már tudjuk, hogy ehhez elég lett volna itthon, igaz, az MLS-re kirót büntetés miatt csak zárt kapuk mögött legyőzni Romániát. De a 92. percben egyenlített az ellenfél. Viszont a törököktől 4 pontot szereztünk, az észteket és az andorraiakat oda-vissza simán megvertük, és végig harcban álltunk a továbbjutásért. Az előző évtizedek vesző futása tükrében ez sem volt kevés.
Ez volt már a Hazafutás, én a szerkesztő Somori Zsófia nevében is köszönöm a figyelmet, búcsúzik a műsorvezető Jó András.
Ez volt a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. Magyarország történetének egyik legnagyobb sporteseményén Budapest a futballvilág központjává válik. Európa két legjobb csapata találkozik a Puskás arénában. A város lüktető hangulata, a szurkolói zónák fergeteges programjai és a világsztárok közelsége felejthetetlen élményt ígér minden látogatónak. A május 30-ai Paris Saint-Germain Arsenal találkozóval és a korábbi bajnokok ligája döntőkkel is kiemelten foglalkozik a Nemzeti Sportrádió.
Egy hétvége az összetartozás jegyében. A valódi ünnep ott kezdődik, ahol időt szánunk egymásra. Nem a múltba tekint, hanem a jelenbe néz. Határokon átívelő kulturális esemény, nemzeti egységünk ünnepe. Torockói Dunanapok. Hamarosan a Dunán, a Dunavördön és az M5 műsorán.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM